Gábortól a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Sportrádió. Nekem százszor is mondhatod, hogy én túl bolond vagyok, de én érzem, mindig őriznek fent az őrült angyalok. Ha egy túlajtott világ nem figyel rád, ez
fiúk arra, hogy megpróbáld, mint a pillanat kínált.
Még itt vagyok veled, hát nem kell példened, de ha messze járok, a világ úgyis forog majd veled.
Kár visszatartanod, csak bajt okozhatok, mert én szabad vagyok, bár te azt hiszed, csak egy egyszerű valahogy. Hogy egyszerre mindent lássa, ezért nem érdekel, hogy mennyire tetszem neked vagy bárki másnak. Ha csábítanak a vágyak, csak futnék a nagyvilágnak, mert tudom jól, hogy valahol messze még meglepetések várnak.
El kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, el kell, hogy engedj, hozzád túlborod vagyok.
Sorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, 15 óra 3 perc a pontos idő, kezdődik a Hazafutás, a mikrofonnál Szabó Szilvia, és Cselgáncsal foglalkozunk majd az első órában, hiszen már is érkezik hozzánk a stúdióba a női 70 kg-os kategória újdonsült Európa bajnoka, Özbás Szofit várjuk, tehát ide a zene után kezdünk.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
So you leave in the morning on the early train. Well, I could say everything's alright, and I could pretend say goodbye. Got your ticket, got your suitcase, got your leaving smile. Oh, I could say that's the way it goes, and I could pretend you won't know. I won't.
Visszafutás a Nemzeti Sportrádióban.
15 óra 8 perc a pontos idő, és ahogy ígértük, vendégünk érkezett. Nagy szeretettel köszöntöm Özbás Szofit, aki a hétvégi Georgiában rendezett judó Európa bajnokságon megvédte címét, és a női 70 kg-os kategóriában ismét EB címet nyert. Nagy-nagy gratuláció, Szofi, és köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Én köszönöm a meghívást, köszönöm.
Elárulunk egy kulisszatitkot. A szombati döntőddel majdnem egy időben kezdődött a Veszprém-Szeged férfi kézilabda magyar kupa elődöntő. Cseszregi Balázs kollégánk volt ott Győrben, és várta, hogy megkapja a szót, és egy picit aggódott, hogy vajon mennyi ideig tart majd a döntőd, mennyi idő telik majd el a meccsből úgy, hogy nem az övé a szó, de hát 51 másodperc kellett ahhoz, hogy megszerezd ezt a címet, úgyhogy köszönjük szépen a hallgatók nevében is, mert a döntőd is lement itt élőben a Nemzeti Sportrádióban, és a kézilabda is. Mennyire volt váratlan számodra, hogy ilyen pikpak és ilyen gyorsan? Ugye volt egy budapesti Grand Prix verseny, ahol emlékszünk, közel 8 perces hosszabbításos mérkőzése, tehát van ilyen is a judóban, de ez most rendkívül váratlanul és egy nagyon bravúros, rövid győzelem volt.
Igen, igen. Abszolút nem számítottam rá, de azért azt hozzá kell tenni, hogy én nagyon sok mindenen szoktam agyalni, és nagyon sok mindenen szoktam gondolkozni, de azt már megtanultam, hogy előre ezekben a téthelyzetekben nem szabad elképzelni, hogy most hogy konkrétan ez hogyan is fog alakulni. Én nagyon boldog voltam, hogy az 51 másodperc alatt lement, de meg kellett adnom saját magamnak és a lehetőségnek is ezt a tiszta lapot, hogy leválasszam azt, ami történt, mert előzetesen én már ettől a lánytól egyszer kikaptam egy tavalyi GP-n Kínában, és kicsin múlt az a mérkőzés is, de nagy hatással volt rám, és ugyanúgy, ahogy egyébként egy pozitív történés, mondjuk akár gondolok arra, hogy tavaly ezt a versenyt megnyertem, azt is magam mögött kellett hagynom, de ugyanúgy ezt a vereséget is magam mögött kellett hagynom, és talán ez az egyik legnehezebb része a sikernek szerintem, meg mondjuk ennek a versenynek is, hogy leválasszam azt, ami történt velem, meg leválasszam azt, ami esetlegesen történni fog velem, és csak arra a pillanatra koncentráljak, meg ott legyek. Úgyhogy igazából ezt mondanám így ennek a döntőnek a sikerének is, meg úgy a versenynek a sikerének.
Ugye a francia Oskorn ellen játszottál, amit említettél, hogy egyszer már kikaptál tőle. Ilyenkor van időd videózni, vagy a fejedben ezt már lejátszottad, hogy mik azok a hibák, amit nem szabad elkövetni, amit korábban ellene elkövettél?
Igen, azért ezekkel a lányokkal már ugye így a top 10, top 20-as versenyzői körben már tényleg olyan szinten ismerjük egymást, hogy nem csak versenyeken találkozunk, hanem a köztük lévő edzőtáborokban is, tehát azért már nagyon sokszor mentünk együtt, és ő is ismer engem, én is ismerem őt. Tényleg nem volt ez benne a pakliban, hogy én most földön fogok nyerni, de tényleg hihetetlen, hogy milyen gyorsan lehet ott változtatni egy mérkőzés kimenetelén, akár hogy lekerülünk földharc helyzetbe, és én hogy ezt ki tudtam használni. Azért egy pillanatra megijedtem, mert ugye visszanézték ezt az átfordítást, és amiatt nézték vissza, mert a gerincét, hogyha feszítettem volna, akkor ez egy veszélyes technika lett volna, és ugye akkor szabálytalan lett volna, és akkor másképp alakul ez a mérkőzés, viszont mivel én az átfordítást szabályosan csináltam, és utána ő maga vette ki ugye kiszabadulásképpen a kezét, és már csak ugye a nyakánál tudtam rögzíteni, tehát tulajdonképpen ezt a helyzetet ő maga csinálta, ezért maga a technika, amit én kezdeményeztem, szabályos volt, és ezt ugye lekopogta, és ugye így kaptam én ipont, és így tudtam győzni.
De ezt úgy magadban érezted, hogy ez szabályos volt, vagy azért volt feszült pillanat benned is, hogy na vajon ezt megadják-e, vagy ha visszanézik, elveszik?
Én magát a technikát szabályosan csináltam, emiatt nem izgultam, de ott azért, amikor ugye mutatja a bíró, hogy akkor visszanézik, és visszajátszák ott a bírók között ezt a pillanatot, és akkor felül tudják bírálni, ott azért kicsit bennem volt az, hogy hú, most akkor mi is történt, de ugye a pillanat hevébe, tehát ott tényleg nagyon gyorsan történtek, nagyon nagy dolgok, úgyhogy én szabályosnak éreztem a technikát.
Ahogy említettem, élőben közvetítettük itt ezt a döntőt, úgyhogy hallgassuk meg most Regős László Pál kollégánk kommentálásában.
Kékben van Özbaj Szofi, fehérben pedig a francia ellenfele, Melchia Oskorn, egy 21 esztendős versenyző, kétszeres junior világbajnok. úgyhogy a jövő embere lehet ez a francia versenyző. Borbarn a szövetségi kapitány ott van a szőnyeg mellett, természetesen onnan segíti Özbay Szofit folyamatos utasításokkal. Oskorn is ejtett egyébként nagy skalpot, például legyőzte Cunodát, az Európa-bajnoki bronzérmes spanyol versenyzőt, illetve az orosz Tajmazovát is, a tokiói olimpia bronzérmesét, úgyhogy fiatalkora ellenére már egy remek judokáról van szó. A földre kerül a két versenyző, Özbas próbálja egy folytással lentartani Oskont, és hiába próbál kijönni a szorításból. A francia, mert hogy itt a vége, le is kopogja a francia, szűk egy perccel a mérkőzés kezdete után. Özbas Szofi ippon nagy győz, leszorítja Oskont a tatamira, a francia pedig feladta. Özbas Szofi Európa-bajnok 2025 után 2006-ban Tbilisiben is a női 70 kg-osok mezőnyében. Megvan az első érem, és rögtön egy aranyérem a magyar judó válogatottnak a 2026-os Európa-bajnokságon. Fantasztikus siker Özbas Szofitól.
Mondtad, Szofi, hogy nem szoktál előre tervezgetni, de magadban érezted az erőt, hiszen úgy jutottál el a döntőbe, hogy értékelhető akciót ugye nem csináltak ellened, pontot nem szereztek a korábbi ellenfeleid.
Igen, igen. Azért azt éreztem, hogy erős vagyok, és magabiztos vagyok, és egyébként érdekes, mert van, amikor az én megélésem, hogy hogyan érzem magamat fent a szőnyegen, teljesen más, mint amilyen visszajelzéseket kapok. És ez tényleg ez egyébként összeférhetetlen, hogy látnak az emberek engem kívülről, teljesen másnak, mint amit én belülről megélek, és vajon melyik az igaz, vagy akkor hol van tényleg így a ráció ebben. De azt gondolom, hogy valahol mind a kettő számít, és most ebben az esetben ez jól is jött ki, hogy én is belülről nagyon stabilnak és magabiztosnak éreztem magamat, illetve hát a külső visszacsatolás is ezt mutatta, hogy nem tudnak rajtam akciót csinálni.
De az, hogy azt mondod, hogy mást láttál, mint ami később a szőnyegen megvalósult, az azt jelenti, hogy mondjuk nem bíztál magadban annyira, mint amit később tudtál produkálni?
Igen, igen, én azért egy elég érzelmes lány vagyok, és azért a pillanatnyi érzelmeim néha nagyon, nem mondom, hogy földet tudnak teperni, de azért nagyon erősek bennem, és igen, ezeket már tudom uralni, vagy tudom kicsit kontrollálni, legalábbis azt, hogy mit engedek, hogy mit lássanak belőle, de én ettől még ugyanúgy érzem ezeket, és mondjuk például ezen a legutóbbi párizsi Grand Slamen, ami ugyan csak egy erős verseny volt, amilyen visszacsatolásokat kaptam kívülről, hogy nagyon stabil és nagyon erős vagyok. Na, én ezzel szemben az belső megélésem az volt, hogy tényleg minden meccs egy saját, egy olyan küzdelem volt, úgy meg kellett érte küzdenem tényleg, hogy ez tényleg hihetetlen, hogy mekkora különbségek lehetnek, úgyhogy erre gondoltam. Egyébként én bízok magamban mindig, de bármilyen érzelmet nagyon erősen érzek, szóval ez azért rám így nagyon jellemző, hogy akár nagy amplitúdókkal is, de hogy úgy nagyon szélsőségesen tudok küzdeni, vagy hát igen, küzdeni magamért.
Csak ez akkor mindig olyan irányú, hogy kis hitű vagy? Tehát soha nem olyan, hogy túlzottan elbízod magad, ugye?
Nem, azt nem mondanám. Tehát valahogy nem, alapból belőlem én úgy gondolom, hogy nem is ez jön, de egyébként volt már olyan, hogy úgy saját magamhoz képest azt éreztem, hogy, vagy voltak olyan gondolataim, hogy hát persze ez a következő meccs, ez könnyű, vagy ez a következő meccs, ez annyira nem nagy dolog nekem, de abban a pillanatban már már az első, nem is tudom, összefogásban éreztem azt, hogy húha, hát most itt tényleg vissza kell venni, mert ez azért vissza tud ütni, úgyhogy azért addig nem mentem el szerintem, hogy ez tényleg mondjuk egy vereség formájában ebből tanuljak, de nem valahogy belőlem, hál' Istennek nem ez jön.
Uh-huh. Csernovicki Évi volt itt, egy hétig társ műsorvezető a Nemzeti Sportrádióban, ugye ő is megvédte címét már, két EB címe volt egymás után. Melyik nehezebb, hogyha ezt így összehasonlítod, az első, amikor még esetleg váratlanul jön egy ilyen EB győzelem, és nem készülnek rád, vagy most, amikor téged tartanak ugye címvédőként esélyesnek, és esetleg fokozottan figyelnek rád az ellenfelek?
Én nekem nem lehet ezt a kettőt összehasonlítani, szóval mind a kettőnek megvannak a hatalmas nagy küzdelmei és az árai, minden egyes versenynek, minden egyes meccsnek. Ott emlékszem, hogy más más dolgokkal küzdöttem, más nehézségeim voltak, itt is más dolgok vettek körül, de azért úgy mindig feladom magamnak a leckét, tehát úgy nincsen két ugyanolyan verseny, minden verseny nagyon-nagyon más, tényleg nincsen rá recept, és hogyha én nem alkalmazkodok, hogyha valamit erőltetni szeretnék, ami már bevált, egy következő versenykor is, akkor az nem biztos, hogy sikerülni fog, úgyhogy ez az alkalmazkodás, ez a legnehezebb benne. De tényleg nem tudnám ezt megmondani, hogy melyik volt így a nehezebb, az biztos, hogy először Európa bajnoknak lenni egy hatalmas nagy eufória volt, és azt a mai napig őrzöm magamban.
De akkor mondjuk ez egy szint, amit elértél, és akkor benned van az, hogy hát jó lenne ezt megismételni, vagy hogyha mondjuk nem sikerült volna, akkor lett volna benned egy nagy csalódás.
Nem, abszolút nem akartam ezt megismételni, mert akkor megint csak akartam volna, hogy hasonlítson a már meglévő élményemre azt, amit még nem tudom, hogy milyen lesz, és ez egy nagy hiba, hogyha én ezt így tettem volna szerintem, mert minden versenynek meg kell adni így a lehetőséget és a szabadságot, hogy olyan legyen, amilyen. És azt gondolom, hogy tényleg a siker kulcsa nekem is az, hogy én magammal szemben megadom ezt a tiszta lapot, tényleg leválasztva azt a negatív, meg azt a pozitív történetek, vagy történteknek a sorozatát, ami előzetesen történt. Szerintem nem csak a negatívat kell leválasztani, hanem a pozitívat is, úgyhogy nem, én nem akartam még egyszer Európa-bajnok lenni, legalábbis nem azokban a pillanatokban, amikor ott álltam a szőnyegen, mert akkor ezek a gondolatok nekem nem segítettek volna, én csak nagyon-nagyon akartam küzdeni, és nagyon-nagyon szerettem volna jó érzéssel ott állni.
De amikor reggel felébredtél, akkor úgy jó érzések voltak benned, jó formában érezted magad? És akkor, ahogy mondod, azt feltételezem, hogy csak a következő meccsre koncentráltál, tehát lépésről lépésre haladtál egész nap?
Igen, igen. Jó érzésem volt, de mindig ezt nevetjük mondjuk az edzőmmel is, hogy a judóban ez abszolút nem jelent semmit, szóval már volt arra is példa, hogy egy nagyon jó bemelegítés után sajnos egy verseny nagyon rosszul sikerült, de hogy egy tényleg egy katasztrofális mozgás után jól alakult egy verseny, szóval ez a jó meg a nehéz is ebben, hogy tényleg nincsen rá recept, és nem lehet tudni, és szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy ott az a pillanat számít, és hogy én ott ezzel a pillanattal mit kezdek, és enyém a lehetőség, hogy éljek ezzel a pillanattal.
Tehát amikor reggel bemész a csarnokba, akkor nem érzed még magadban az erőt, nem érzed magadon azt, hogy na vajon mi lesz a nap végén?
Azt meg tudnám mondani, hogy éreztem magamat, egyébként jól éreztem magamat, de azt is tudtam, hogy ez önmagában mit sem jelent. Tehát ott oda kell koncentrálnom a bemelegítésre, a játékosságára, a fókuszra, aztán arra például, hogy meccsek előtt, vagy meccsek közben tényleg ilyen légüres térben legyek, és szóval ezeknek megvan így, ahogy felépül egy-egy verseny, és szerintem nem is baj az, hogyha az ember nem egész nap érzi azt, hogy hú, én kirobbanó formában vagyok, mert azért ez nagyon sok energiát is tud elvenni, hogyha folyamatosan gondolkodok, de azt éreztem, hogy jól mozgok, igen.
Milyen körülmények voltak, mennyi néző volt például, és mennyire számított ez? Például az első mérkőzéseden ugye a hazaiak versenyzőivel kezdtél, egy georgiai versenyzővel.
Igen, nagyon szeretem ennek a versenynek a hangulatát, mert már itt voltam tavaly, ugye akkor ez egy Grand Slam verseny volt, de egyébként ugyanabban a csarnokban, ugyanabban a megrendezésben volt, és hát ezért ezekről a ugye grúzokról tudni kell, hogy ők tudnak szurkolni, tehát ott telecsarnokkal, hihetetlen nagy néző közönséggel, ott rengeteg gyerekkel, nagyon jó, hogy nekik van utánpótlásuk, vagy legalábbis szurkolótáboruk, ők tényleg teljes torkuk szakadtából, ha ismernek, ha nem szurkolnak, és ezért ennek van egy hangulata, és ők ez nagyon hozzátettek, hogy az a döntő pillanat is egy ilyen eufória legyen. És egyébként ezek is teszik olyan különlegessé, mert hogyha az ember szerintem nem tudná megosztani ezeket a győztes pillanatokat, vagy bármilyen pillanatokat, akkor szerintem én nem is tudnám ezeket ennyire megélni, mert kicsit azt érzem, hogy ahány ember van ott, vagy ahány ember gondol rám, vagy nézi itthonról, ez az élmény, meg ez a boldogság, ez annyiszorosára emelkedik nekem, és annyiszor tudom még erősebben átélni. És ugyanígy mondjuk egy vesztes mérkőzésen, vagy egy szomorú pillanatban, hogyha én ezt meg tudom osztani valakivel, akkor így le tudom osztani a bánatomat és a szomorúságomat, úgyhogy a környezet az nagyon fontos, és ez Grúziában megvolt.
Tehát akkor az is mondjuk téged feldobott, ha még nem is neked, de szurkoltak, és megvolt az a felspanolt állapot, ami ezt az egész versenyt körítette?
Igen, igen, abszolút, és annyira jó egyébként, hogy nem is kell olyan előzetes személyes ismerettség, mert ott valahogy, nem tudom, elég az embereknek, hogy nem tudom, elég ott, hogy ott vannak a pillanatban velem, és nekik ez elég, és én ezért nagyon hálás vagyok, hogy ők adnak ezáltal magukból, még hogy ők ezt így nem is tudják, mert azért egy verseny nagyon sok pillanatból áll, nagyon sok belőle számomra nagyon nehéz pillanat, nagyon ijesztő pillanat, nagyon izgulok, és azért ezek az emberek úgy közvetetten is, de hogy ott vannak velem, és úgy fogják a kezemet, és még azok is, akik főleg azok, akik itthonról vannak, és néznek engem, úgyhogy nem hagynak engem egyedül, és ez szerintem ez nagyon fontos.
Csapatsportákban eltelik azért mondjuk legalább egy nap, két mérkőzés között, nálatok sokkal gyorsabban pörögnek az események. Megnyerted az első fordulót, ilyenkor mi a rutin, mennyire szabad, mennyire tudsz még ezzel foglalkozni, vagy ahogy vége van az első mérkőzésnek, már rögtön foglalkoznod kell a következővel, esetleg már a következő ellenfelet nézni, és hogyan telik el mondjuk a két meccs közötti időszak?
Ez az én esetemben elég viccesen, mert én nem szeretem tudni azt, hogy kivel mérkőzök, nem is nézem meg a sorsolásomat, és ez nekem abban segít, hogy tényleg le tudjam választani azt, hogy csak egy mérkőzés létezik, és ez hozzátesz az, hogy fogalmam sincs, hogy ki lesz a következő, vagy a következő, vagy a következő, mert az adott pillanatban nem is létezik a következő, és így is mentem fel egyébként meccsekre, hogy Szofi, tényleg nem is kell többet küzdened, tehát kicsit át is kellett vágnom magamat, hogy nem is kell többet küzdened, nem is lesz több mérkőzésed, hanem csak ez az egy van. Szóval én nem nézem meg a sorsolásomat, és ezáltal nem is gondolkodok azon két meccs között, hogy fog telni a következő mérkőzésem, mert ott nekem csak az a feladatom szerintem, hogy pihenjek. Pihenjen az idegrendszerem, pihenjen az agyam, a testem, és ez a gyakorlatban igazából úgy néz ki, hogy próbálok levezetni, ott van egy bemelegítő részünk, ott sokat nyújtottam, meg sétáltam, meg ott azért meccsek között még egy kicsikét ugye egy a keringésemet próbáltam fenntartani és melegíteni, úgyhogy akkor tudtam meg mindig, mikor kivel megyek, amikor már sétáltam be, ott mindig van ilyen judóruha ellenőrzésünk a meccsek előtt, és ott az edzőmmel, Toncs Péterrel odafelé úton mindig megbeszéltük, hogy akkor most ki is fog jönni, és milyen taktikát csinálok.
Tehát akkor abszolút nem az adott ellenfélhez igazítjátok a taktikát, hanem a saját stílusodat kell felvinned, és megmutatnod, hogy mire vagy képes?
Igen, igen, ez van többnyire túlnyomó részben, de nyilvánvalóan az is fontos, hogy kivel fogok menni, és ő ellenfelem mit csinál, viszont ez már csak igen az utolsó pillanatban.
Na érdekes. Grúz azeri versenyzőt legyőztél, majd érkezett a görög judós, akit ipponnal gyűrtél le. Vele mérkőztél-e már korábban, ismerted-e őt, vagy ez már megint egy olyan bravúros győzelem volt, ami már előrevetítette, hogy esetleg ez a nap, ez a tiéd lehet?
Igen, igen, mérkőztem vele, sőt a tavalyi Európa-bajnokságon vele döntőztem, és az is egy nagyon nagy meccs volt. Ő már egy nagyon régóta ebben a súlycsoportban versenyző, nagyon tapasztalt lány, és nagyon erős. Szóval neki ez az erőssége, hogy tényleg iszonyú erő van benne, és tulajdonképpen, hogyha az ember szerintem túléli a meccsnek az első két percét, vagy másfél percét, akkor onnan már ő nagyon gyorsan elfárad, és ezt nagyon ki lehet használni. Amit dobtam rajta egyébként, még soha nem dobtam versenyen, nagyon sokat gyakoroltam otthon, de még nem dobtam versenyen, és hát ugye őt is meglepte, de igazából egy kicsikét engem is meglepett, mert ott mutogatott ki a bíróknak, hogy nézzék vissza, mert ez csak Vezeri volt, de szerencsére így pont húztak be, úgyhogy nagyon-nagyon örültem.
Akkor azt feltételezem, hogy a rémálmaiban jössz elő, hogyha azt mondod, hogy a tavalyi ebén is kikapott tőled, most sem sikerült legyőzni. Ezen még mindig csodálkozom, hogy kvázi nem videóztok a következő ellenfélből, és nem nézitek meg, hogy ő mire képes, hanem tényleg, ahogy mondod, percekkel a szőnyeglépés előtt tudod meg, hogy ki vár rád.
Én az én részemről nem, uh-huh. tehát én nem videózok, viszont az edző igen. Uh-huh. Tehát ő számtalan videót megnéz mindig, és ő elemez, és szerintem ez nagyon fontos, mert amennyire én nekem a saját részemre kell koncentrálni, azért kell legyen szerintem valaki, aki segít nekem abban, hogy levegye ezt a terhet a vállamról, és ő megtegye ezt helyettem, mert tudja ő is, hogy én így működök, és így sikeres a mi egységünk, úgyhogy ő ezt megteszi, és akkor így beszéljük meg a meccsek előtt, hogy mi a taktika.
A lelkedben mi zajlik le? Jönnek a meccsek, ugye túl vagy mondjuk az adott esetben, amiről most beszélünk, 3 győztes meccsen, utána már lekerül egy kicsit rólad a teher, hogy oké, ennél már nem lesz, vagy ezen a versenyen már nem lesz olyan rossz eredmény, vagy éppen akkor jön meg az étvágy, és azt mondod, hát ha már idáig eljutottam, akkor most már meg sem állok a döntőig.
Hú, hát rengeteg érzelem van bennem egyébként mindig, minden meccs után. Ezt szoktam azt mondani tényleg, hogy az első meccs a legnehezebb, mert utána már lekerül egy teher az emberről, vagy egy stressz az emberről, hogy túl van rajta, benn van a versenyben, játékban van. De azért egy Európa-bajnokságon ugye mindig többet akar az ember, és minél tovább bent akar maradni. Nekem minden átfutott az agyamon, tényleg az is, hogy ezt a napot, ezt ugye, hál' Istennek nekem hosszú ideig fog tartani, ami így is tartott, hogy ott voltam ugye egész nap, de az is átfutott, hogy pont a grúz otthoni egyik lányjal kezdtem, és hogy nekem addig tart a napom, tehát azt gondolom, és ezt is mondtam magamnak, hogy a gondolataim azok nem teljesen én vagyok, hanem én sokkal több vagyok annál, és attól még, hogy ezt gondolom, attól még alakulhat ez teljesen másképpen, és nem szabad egy gondolatnak vagy egy érzésnek hatalmas nagy erőt adni, mert néha egyébként az van, hogy érzek valamit, vagy gondolok valamit, ami csak egy gondolat, ami jön és megy, és én nem engedem, hogy csak úgy jöjjön és menjen, hanem néha belekapaszkodok, és nem akarom elengedni, és tényleg próbálok ezekre úgy nézni, mint egy ilyen felhőre, ami tényleg csak elmegy, mert ez tényleg így van, mert a következő pillanatban már teljesen más dolgok vesznek körül, és hogyha engedem, akkor más dolgokat is fogok érezni, és más dolgok is fognak velem történni. Úgyhogy igen, egyébként ezt is mondtam magamnak, hogy most akkor én rendben, hogy ezt gondolom egy pillanatra, de most én akkor is be fogom bizonyítani, hogy ez csak egy gondolat, és én tudok ez ellen tenni.
Bele tudtál kapaszkodni. Innen folytatjuk a hírek után, egy rövid szünetet tartunk. Özbás Szofi a vendégünk.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere, Kristóf, egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ! Olimpiai bajnok a magyar női kajak négyes! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéri egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Vitek és Fritsch is elődöntős a birkózó EB-n. 16 minisztérium lesz a Tisza kormányban, jelentette ki Magyar Péter. Szeles többnyire napos idő lesz a folytatásban, és köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A tiranai birkózó Európa-bajnokság hétfői nyitónapján a nehéz súlyú Vitek Darius és a 77 kg-ban versenyző Fritz Robert is első kiemelthez méltó könnyed sikert aratott a selejtezőben. A negyeddöntőben aztán mindkét magyar kötött fogású birkózó hátrányból fordítva nyert. Így készülhetnek az esti elődöntőre. A 2023-as EB győztes második helyen kiemelt Takács István viszont váratlan vereséget szenvedett a 87 kilósok között, és mivel török legyőzője után kikapott, Takács kiesett. A Vasas már ma bebiztosíthatja visszatérését a labdarúgó NB1-be. Amennyiben az angyalföldi együttes legyőzi a BVSC-t hazai pályán, akkor egészen biztos, hogy vagy az első, vagy a szintén feljutást érő második helyen végez a másodosztályban, és 3 év után újra kiváltja élvonalbeli tagságát. A labdarúgó NB2 26. fordulójának záró mérkőzését, a Vasas BVSC találkozót 20 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Ismét György Hadzsi lett a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A 61 éves Hadzsi szerződése, aki 124-szeres válogatott volt és 3 világ, valamint 3 Európa bajnokságon szerepelt, 2030-ig szól. 7 játékos kikerült az elit világbajnokságra készülő magyar férfi jégkorong válogatott keretéből. 10 viszont ezen a héten csatlakoznak a csapathoz. A miénk csütörtökön 4-0-ra kikaptak a lengyelektől, akiket pénteken hosszabbításban 3-2-re legyőztek. Mától a Tüskecsarnokban folytatja felkészülését a válogatott. A világbajnokságnak Svájc ad otthont május 15-e és 31-e között. A legjobb magyar, András Csaba, egy helyet előrelépve a 72. a férfi asztali teniszezők legfrissebb világranglistáján. A 23 éves játékos a 144. helyről kezdte az évet, előbb márciusban Varasdon, majd bő egy hete Törökországban nyert Fiderbe sorolású tornát.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Zajlanak a kormányalakítási tárgyalások, várhatóan 16 miniszter lesz az új kormányban, jelentette ki Magyar Péter. A lendő miniszterelnök közölte, eddig 7 tárcavezetőről született döntés. Orbán Anita lesz a külügyminiszter, Kármán András a pénzügyminiszter, Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin Szendi Romulus a honvédelmi, Gajdos László az élő környezetért felelős miniszter, Bóna Szabolcs pedig az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A Tisza pártelnöke beszámolt arról is, hogy a képviselőcsoport egyhangulag támogatta Forsthoffer Ágnes jelölését a házelnöki, Bújdosó Andrát pedig a frakcióvezetői posztra. Gimnáziumok vezetői kérik Magyar Pétert, hogy szakmai szervezetek véleménye alapján terjessze be az oktatási miniszter jelölt nevét. A 17 igazgató a sikeres változás feltételeinek tekinti, hogy olyan vezető töltse be a posztot, aki képes programjához hosszú távú, ciklusokon átívelő támogatottságot teremteni. A levelet többek közt aláírta a budapesti Fazekas Mihály, Ötös József és Terefort Ágoston gimnázium, a Pannonhalmi Bencés gimnázium és a Veszprémi Lovasi László gimnázium igazgatója. Hozzájárulhatnak az uniós források felszabadításához a hivatalba lépő magyar kormánnyal folytatott tárgyalások, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője. Olaf Gill azt mondta, a múlt heti találkozó rendkívül konstruktív és pozitív hangvételű volt, hasznos kiinduló pontot jelent az elvégezni szükséges munkához.
Közlekedés.
Továbbra is erős a forgalom az M1-es autópályán Bicskétől, akinek Budapest a célja, választ az átterelt sávot. Valamint az M5-ös autópálya főváros felé vezető oldalán új hartyánnál karbantartók dolgoznak, a 44-es kilométernél sávzárás miatt több kilométeres a torlódás.
Időjárás.
Változóan felhős idő várható továbbra is, az ország nagy részén azonban még süt a nap, ma a délnyugati tájakon és északkeleten, holnap pedig főként a Dunántúlon és a Dunatisza közén alakulhat ki zápor, néhol zivatar. Ma még sokfelé lesz erős az északnyugati szél. Hajnalban 3 és 8, délután 12-17 fok várható. A következő napokban csípősek lesznek az éjszakák, a derült szélcsendes tájakon fagyra is számítani kell.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutást, vendégünk továbbra is Özbás Szofi cselgáncsozó, immár kétszeres Európa-bajnok versenyző, és a hétvégi egészen friss Georgiában rendezett kontinens tornával foglalkozunk, és ott fejeztük be a hírek előtt, hogy szépen meneteltél előre, mit sem foglalkozva, hogy ki jön a következő körben, te magadra koncentráltál elsősorban. Az elődöntőben egy olyan svájci versenyző érkezett, akit februárban a párizsi Grand Slam versenydöntőjében legyőztél. Ilyenkor a fejetekben van-e olyan, hogy bennetek van az, hogy a legutóbbi mérkőzés, ami nem is volt ugye olyan régen, ott mi történt, és szerinted például az ellenfeledben van-e olyan tartás, hogy kicsit fél attól, hogy megismételhet az az eredmény, vagy pont ellenkezőleg egy olyan dacot szül benne, hogy na most akkor megpróbálok visszavágni?
Hát erről őt kell megkérdezni, ezt nem tudom. Minden esetre vele is nagyon sokszor küzdöttem, ő vele is nagyon sokat találkoztam már. Egyébként a verseny után ő volt az az ember, aki úgy tényleg azt éreztem, hogy kifejezetten gratulálni szeretné, és úgy örül a sikeremnek. Nyilván annak ellenére, hogy riválisak vagyunk, szerintem ez egy nagyon nagy dolog, hogy valaki ezt le tudja választani, és úgy őszintén oda tud jönni, és örülni a másiknak. De azt gondolom, hogy ő is van olyan összeszedett, egyébként ő fiatalabb, mint én egy jó pár évvel, szóval így a fiatal kora ellenére, hogy úgy le tudja választani azt, hogy mi történt, akár Párizsban is, de az biztos, hogy én is neki egy nagyon kellemetlen ellenfél vagyok, és a verseny után egyébként az én edzőm Toncs Péter mesélte nekem, hogy oda ment a bemelegítő teremben az ő edzőjéhez, a svájci edzőhöz, és ugye gratuláltak egymásnak, és a svájci edző mondta, hogy rendben, de most már azért elég unalmas ez a felállás, hogy tudok nyerni ellene. Nyilván nekem az a célom, hogy ezt fenntartsam, de egyébként egy nagyon-nagyon kellemetlen és egy kifejezetten aktív, jó dobóképességekkel rendelkező ellenfél.
Az egyébként, az előbb említetted, hogy az egyik meccseden egy új dobással nyertél. Ez fontos, hogy mindig megújulj, és akkor ne ismerjenek ki téged. Tehát van még lehetőséged, nincs az, hogy ebben a sportában te már mindent tudsz, te már mindenre képes vagy, hanem igenis néha új dolgokkal kell kísérletezni és behozni a repertoárodba?
Abszolút. Szerintem, hogyha valaki ezt gondolja, hogy ő neki már nem lehet újat tanítani, hogyha én lennék ez a valaki, szerintem engem a következő versenyen, az első mérkőzésen valószínűleg kidobnának a teremből. Szerintem mindig lehet újat tanulni. Az biztos, hogy ha az ember egy csikúan dzsúdózik, és egy csikú dolgokat csinál, akkor ki tudják ismerni, viszont rengeteg kombináció és egymásra fűzhető technika van, és azért ezeknek a alkalmazása, hogyha én ezt tényleg jó sorrendben vagy jó összeállításban használom, akkor bizony még annak ellenére is, hogy ismerik ezeket a technikákat, nem tudják olyan gyorsan lereagálni. Úgyhogy én ezt amit említettem, hogy a görög ellenfelem ellen is dobtam technikát, ezt egyébként kombinációban már csináltam, csak utána erre a technikára ráfűztem még egyet, és előzetesen nem ebből volt egy nyereségem, de nagyon örülök, hogy most ezt az új dobásokat is meg tudtam mutatni.
Én a kézilabda sportot ismerem, de ott is a játékosok azt mondják, hogy ha az edzésen gyakorolnak valamit, és azt a meccsen meg tudják csinálni, hogy az mekkora öröm és mekkora fegyvertény, akkor te jó versenyző típus vagy, hogy tanulsz valamit, oké, sokat gyakorlod az edzésen, de mégis kulcs szituációban, mondjuk döntő helyzetben azt előveszed, ahhoz egy hihetetlen magabiztosság kell, vagy nem tudom, mi kell ahhoz?
Hát izommemória. Izommemória szerintem. Tényleg rengeteg gyakorlás, és az egy dolog, hogy mondjuk tét helyzetben a testem néha nem... Tényleg olyan pillanatok töredéke alatt kell a testemnek lereagálnia egy-egy helyzetet, amit szerintem még az agyam fel se fog abban a pillanatban. És nagyon sokat segít nekem a testem, és ehhez kell az, hogy egy-egy mozgás vagy mozdulatsort, vagy mozgássorozatot tényleg ezerszer és ezerszer beidegződjön nekem, és segítsek ebben neki, és abban a pillanatban szerintem én ezt nem is tudtam észre olyan gyorsan lereagálni, hogy a testem vagy a lábam ezt lereagálta, úgyhogy ehhez kell az, hogy először technikaként gyakoroljam nagyon sokat egy otthoni technikás edzésen, de aztán pedig a edzőtáborokban vagy a otthoni küzdelmi edzéseken nagyon-nagyon sokat próbáljam meg küzdelmekben gyakorolni, még akkor is, hogyha nem sikerül, még akkor is, hogyha eldobnak belőle, mert ilyenkor meg előjön, és ilyenkor meg ott van, igen.
Szofi, neked milyen edzőpartnereid vannak? Lányok, fiúk, nagyobb súlycsoport, vagy hogy kell ezt elképzelni? Tehát ki ellen tudod gyakorolni ezt a szituációt, ahogy mondod, több ezerszer, amivel később a mérkőzéseken találkozol?
A Budapesti Honvéd Egyesület, ez egy nagyon nagy klub, és nagyon sok lány és nagyon sok fiú van, de én kifejezetten fiúkkal szeretek küzdeni, és egyébként technikában is együtt lenni. Nagyon jó párok egyébként, de nagyon néhány fiúra egyébként rá kell szólni, hogy bennük van az óvatosság mégiscsak, hogy ugye lányok küzdenek, de én nekem mégiscsak az a segítség, hogyha ezt amennyire lehet próbálják félretenni. És én most nem is arról beszélek, hogy nem vigyázunk a másikra, mert szerintem ez bennünk van attól függetlenül, hogy fiú vagy lány a párunk, de kell az a segítség az ő részükről is, hogy ne fogják vissza magukat, és küzdeni pedig kifejezetten egyébként 80%-ba fiúkkal küzdök. Ugye a fiúknál más súlycsoportok vannak, náluk az én esetemben, amíg ugye közel van hozzám ez a 66-73 kg-os súlycsoport a fiúknál, én próbálok minél több 66-os és 73-as fiúval menni, úgyhogy keretedzésen igen, túlnyomó rész már fiúkkal küzdök.
Ugye kétszeres Európa bajnoknak mondhatod magad 70 kg-ban, és arról már sokat lehetett olvasni, hogy a Párizsi olimpián még 63 kg-ban indultál, akkor abszolút mondhatjuk, hogy bevált ez a súlycsoportváltás, és hogyha a laikus hallgatóknak el tudod mondani, hogy a 63 kg-ban gondolom, hogy mindig bele kellett fogynod, a 70 kg-ba pedig fel kellett erősödnöd, így kell ezt elképzelni, és azért ez a 63-70 kg közötti súlycsoportváltás, ez számunkra nagyon nagynak tűnik, vagy egy átlag embernek.
Igen, azért azt tudni kell, hogy ameddig ez a súlycsoportnak a neve, és a kategória neve, amiben versenyzünk, azért körülbelül 5 percig ennyi kilók az emberek, tehát addig ennyi kilók, amíg ugye rá nem állnak a mérlegre, túlnyomó részt, azért nagyon-nagyon kevesen vannak, akik nem fogynak, vagy keveset fogynak, azért inkább az a jellemző ezekre a súlycsoportos sportágakra, hogy meg azt is mondják, hogy az a, ugye az erős és az a jó, aki ugye minél több kilók vagyunk, annál stabilabb, de azért ugye ez tud visszajára is fordulni, és én nekem pont ez állt így a váltásomnak a hátterében, hogy ez már nem még egy áldozatról szólt, amit meghoztam a sportért, hanem ez egy olyan visszaélés volt így a saját testemmel és az egészségemmel kapcsolatban, hogy ez tényleg nagyon-nagyon nehéz volt ez a döntés, és mindenki, aki ezelőtt áll le a kalappal, mert egy bizonytalant vállalni azért cserébe, ami idézőjelben, és tényleg nagyon idézőjelben biztosan működött, az egy nagyon nehéz lépés, de én nekem már az egészségügyi állapotom úgy állt, hogy ez már nem a sportról szólt, és már nem a judó szeretetéről szólt, hanem ez már a vívódásról és a küzdelemről szólt, ugye a súlyommal, úgyhogy igen, azért ezek a 63-70 kilók, ők lányok, ők addig annyi kilók, amíg ott állnak a mérlegen, de én nagyon örülök, igen, mert nagyon erősnek érzem magamat ebben a súlycsoportban. Nem nagyon kell fogyasztanom, és nem nagyon kell súlyt leadnom, míg mondjuk volt jó pár ellenfelem ezen a versenyen is, akikről tudom, hogy kellett nekik, és azért ezt érzi az ellenfél, és érzi az ember, hogy nem olyanok az erőviszonyok, mint mondjuk egy edzőtáborban, ahol ugye mindenki annyi kiló, amennyi akar lenni, vagy amennyi ott ténylegesen, úgyhogy ez ebben a súlycsoportban az én oldalamon van, hogy, hogy erősnek érzem magam.
Igen, valahol úgy fogalmaztál, hogy amíg 63 kilóban indultál, a cselgáncs már csak egy levezetés volt, mert előtte az a küzdelem, és hogy a súlyod a tarzs, az már majd, hogy nem nagyobb feladat volt, mint maga egy verseny. Amikor súlycsoportot váltotok, akkor van egy olyan átmeneti időszak, hogy mondjuk az elején nem jönnek az eredmények, és akkor nyilván, ahogy mondtuk, bele kell erősödnöd a magasabb kategóriába, vagy a te esetedben rögtön jöttek a sikerek, és rögtön volt egy jó visszaigazolás felét, hogy oké, jól döntöttél.
Igen, ezt nem tudhattam, tehát én ennek úgy vágtam neki, hogy abszolút nem tudtam. Egyébként emlékszem, hogy tele voltam kételjel és félelemmel, és ott nagyon kellett azokra az emberekre támaszkodnom, akiknek a bizalmamat már előzetesen odaadtam, és vigyáztak erre, és meg kellett bíznom az ő szavukban, hogy már pedig jó lesz, és meg kell próbáljam tényleg saját magamért, mert ez már tovább nem fog működni. De nem tudhattam, és hát nagyon nagy boldogság volt, hogy igen, 2 Grand Slam után megnyertem tavaly az Európa-bajnokságot, bár igen, amekkora jó érzés és eufória, azért egy idő után akkora teher is volt, és ez pont a tavalyi budapesti VB-re jött ki, hogy valaki mondta, hogy nem tudom hány meccse vagyok veretlen, és pont az én nem elemzésem, és ezekkel a nem foglalkozás segített nekem abban, hogy ilyen könnyed legyek, és amikor valaki szembesített ezekkel az adatokkal, akkor úgy kicsit úgy arcon csapott, hogy egyébként én nem vagyok más szinten, és nem vagyok magasabban, mint senki más, tehát akkor miért mondják itt az emberek, hogy én ilyen meg olyan vagyok, amikor nem, én csak ott vagyok a pillanatban, és megteszem, amit tudok, és nagyon boldog vagyok, hogy így sikerült, de tényleg nekem pont ezért is kell most ezeken a versenyeken is a tiszta lap, hogy elfelejtsem azt, hogy mi történt velem már. Mert ez egy nagyon nagy erő, de egy nagyon nagy teher is tud lenni.
Így az elvárás. Említetted, hogy sokan javasolták, vagy melletted voltak a súlycsoportváltásnál. Kikről beszélünk? Erőléti edző, dietetikus, edző, kik segítenek neked? És azért, akik most hallgatnak téged, azért lejön mindenkinek, hogy ez a mentális rész, ez a tudatosság, az, hogy tudod, hogy mit miért csinál, ez nagyon erősen jellemző rád. Ebben például ki segít?
Hát elsősorban az edzőm, tehát ő úgy egy szemében egy pszichológus, tanácsadó, nem is tudom, tényleg a szakmai része mellett egy hihetetlen, azt tudom mondani, hogy a barátom, és nagyon kellett ehhez az, hogy vigyázzunk egymás bizalmára, és tudjuk a másik szerepét, és ezt ne keverjük össze azzal, mondjuk, amikor edzések vannak, vagy mikor verseny van, szóval ne éljünk vissza ezzel, és igen, ez egyébként pont egy jó történet, mert a mi kapcsolatunk pont egy ilyen visszás helyzetből indult, tehát amennyire nagyon szoros a mostani bizalmam benne, és remélem, hogy az ő részéről is, ez az elején annyira nehéz volt, és pont lehet, hogy ez az ilyen rögös út kellett ahhoz, hogy ez ilyen stabilan és ennyi idő mellett ilyen stabilan kiépüljön. Úgyhogy első számban az edzőm, de nyilvánvalóan a családom is, mert ők is látták, hogy mennyire szenvedek, illetve a párizsi olimpián ismerkedtem meg a barátommal, Vicsák Bencével, és azért ő is nagyon a súlycsoportváltás óta, ugye ő pont akkor találkoztunk, vagy pont utána történt ez az egész új fejezet velem. Ő ebben nagyon-nagyon megerősített, és tényleg ő úgy szeretett engem, ahogy voltam, még akkor is, amikor nekem nagyon nehéz volt ezt az új Szofit elfogadni, és én ezt szerencsére fel tudtam vinni a szőnyegre, és ez nagyon sokat segített.
Ugye Bence triatlon versenyző, tehát nyilván ismeri a sport közegét. Az, hogy új Szofi lettél, az mit jelent? Fejben kellett valami sok mindenen változtatni, vagy mik azok az összetevők, ami szerinted ott módosult benned?
Hát tulajdonképpen... Én nagyon hajlamos voltam arra, hogy egy-egy ilyen eseményhez vagy történéshez kössem magamat, és úgy lássam magamat, hogy én nem is tudom, az vagyok, amit elérek, és ezeken a versenyeken keresztül láttam magamat. Azért nagyon nehéz ebbe a világba beleragadni, mert mégiscsak ez vesz minket körül, és azt érzem, hogy ezért is vagyunk nagyon felelősek a környezetünkért, mert azért nagyon-nagyon meghatároz minket az, akikkel körül vagyunk véve, meg amikkel körül vagyunk véve, és nagyon nagy hatással van az is rám, amit én csinálok, visszahatás is, és én ebbe a spirálba belekerültem, és ő ebben nekem nagyon sokat segített, hogy ebből kiemeljen, és tényleg ne csak a sporton keresztüli Szofit érezzem és lássam, hanem ő nagyon sokszor tényleg emlékeztetett arra, hogy a kapcsolatomon keresztül is mennyire meg tudok újulni, a barátaimon keresztül is, a hobbiaimon keresztül is, és egy ilyen sokkal szélesebb spektrumban tudtam én is kapcsolódni saját magamhoz, illetve tényleg az a rengeteg szeretet, amit ő adott, és nem úgy adta, hogy valamit el kellett érjek, vagy valamit kellett csináljak, hanem csak odaadta, és szeretett engem. Ez, amikor mondtam a verseny utáni interjúmban, hogy a megbocsájtás és ez a rengeteg szeretet nagyon kellett ehhez a sikerhez, akkor itt erre is gondoltam, hogy azért egy sportoló nagyon kritikus tud lenni magával, sőt nem is kell az sportolónak lenni, hanem mondjuk egy maximalista ember nagyon, és szerintem a valóság az, hogy az ember nem lehet minden pillanatban nagyon éles és nagyon precíz és 100%-on pörgő, hanem ez a normális, hogyha vannak gyengébb pillanatok is, és amikor valaki abban a pillanatban is tudja a másikat szeretni, az nagyon sokat ér.
Igen, ezt nagyon sok interjúdban elmondod, hogy ne csak a sportra kelljen koncentrálnod, hiszen van annyi minden más az életben, és téged se úgy ítéljen meg bárki, hogy mondjuk vesztettél, akkor te most egy vesztes sportoló vagy, nyertél, akkor, tehát hogy annyi minden más van. Igen. Ez az évek múlásával és a körülötted lévő emberek segítségével azért évről évre javul és fejlődsz ebben, tehát arra is gondolok, hogy azt is említetted, hogy az első tokiói olimpiádon még ilyen felszabadult voltál, nem is érezted át ennek a súlyát. Jött a párizsi olimpia, ott már azért sokan esélyesnek kiáltottak ki, az nem sikerült annyira, és akkor tekintsünk már előre Los Angelesben, tehát egy sokkal tudatosabb, sokkal kevésbé agyalós Özbás Szofi vehet részt majd azon a harmadik olimpián, szerinted?
Hát nagyon remélem, hogy igen. Megint ott lesz a lehetőség az én kezemben, hogy hogyan élek ezzel a pillanattal. Nagyon remélem, hogy más lesz az ottani Szofi, hogy megújul az ottani Szofi, hogy nem lesz ugyanolyan, mint Párizsban, mert tényleg ez a változás, ez kell folyton szerintem az embernek, ez a megújulás, és hát nagyon remélem, hogy ő majd azt fogja tudni mondani, hogy igen, még kevesebbet agyal. Szerintem biztos vagyok benne, hogy fejlődtem ebben, de azért még lehet hova fejlődni, tehát azért még nagyon sok gondolat bemászik az agyamba, és úgy én vagyok saját magammal 24 órában, tehát én érzem ezeket. De igen, már csak az is, hogy valaki a közvetlen környezetemben leveszi ezeket a terheknek minimum a felét a vállamról, az segít nekem is, és visszaad rám.
Amikor elérsz mondjuk egy célt, Európa bajnok vagy, mi a következő? Azért viszonylag gyorsan következnek a versenyek, tehát nincs idő arra, hogy akár elszállj magadtól, akár megelégedj, akár elveszítsd a motivációdat, tehát így kell a soron következő feladatokra koncentrálnod, hogy jó, akkor nézzük a következő tornát, és akkor ez mindig fenntartsa a sportéhségedet és a bizonyítási vágyadat?
Nincs nekem sportéhségem, se bizonyítási vágyam, szóval ezektől egyébként kifejezetten kiráz a hideg, mert én nem szeretem azt, amikor valaki elér egy nagy sikert, vagy bármilyen eredményt, és már nem is tudja megélni, hanem már a következőre gondol, mert igazából tényleg azt, a judo erre egyébként mindig lehetőséget ad, és aztán nagyon sokszor elrontja szerintem ezt az ember, hogy tényleg csak az a pillanat létezik, és az a pillanat, az az egyetlen valóság, amiben benne vagy. Nem az, hogy mi fog következni, nem az, hogy mi történt, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert nagyon fel tud téged oldozni, de ha nem használod ki, akkor meg nagyon el tud vinni. Úgyhogy nem, én nem gondolok a következő versenyre, mert tényleg ez az adott pillanat, ez az egyetlen valóságom jelenleg, és ez az otthonom, és én ebbe szeretnék megnyugodni. Úgyhogy jelenleg most kaptam egy bő hetet pihenni, és egyébként a következő versenyem meg júniusban lesz Mongóliában egy Grand Slam.
De akkor azzal nem foglalkozunk. Szofi, én szívből gratulálok neked, öröm volt beszélgetni veled, és akkor azt kívánom, hogy minél több napig, minél hosszabb ideig ezt most éld meg, élvezd ki minden pillanatát, és élvezd ki azt, hogy már kétszeres Európa bajnok vagy, és nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és ezeket elmondtad. Özbás Szofi cselgáncs versenyző, immár kétszeres Európa bajnok versenyző volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
Köszönöm!
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Szívem a szavam és a zeném adtam neked, de semmiben se vetted, nem ez az első eset. Ezt a mozit bütyög, én nem először láttam, hogy a hátamon másztak fel, utána megálltam. Egyedül a f***n, amiben engem adtak, és még följebb is áll nekik, úgyhogy meg is martak, de a folytatásról azt hiszem lemaradt át esünk. Még mindig itt vagyunk, őket meg lehúzták a retyót, de tényleg azt hitted, hogy csak úgy elén rúghatsz, és utána majd minden szárazon meg úszhatsz. Az esküdet látom, te csak viccnek vetted, pedig még felénk a nyolcban nincsen nagyobb kín. Mint a tököd meg a szava, de az neked nincsen, ezért hiszek szólam. Hogy miféle vagy te, azt én ma már vágom, és hogy neked segítettem, azt szánom és bánom. Ez volt az a szlogen, amit voltam olyan hogy szépen meg is ettem, és ahogyan ígértem, neked meg anyádnak bevetettem minden, és meg is volt a látszat. Nem lett volna baj, csak kezdtem azt látni, hogy lusta vagy és még igazán örülni se tudsz te semminek, amit együtt elértünk. 8 évvel a hátunk mögött ennyi sztárral ürünk. Nem volt se neked, se másnak a brigádban, hiába szóltam, hogy szálljál már magadba. Én tudom, hogy tőlem, de tényleg azt vártad, hogy a falsulásod látva szépen bólogasson. De ahhoz öcsém, hogy én fejet hajtsak neked, több kellett volna, mint hogy lógatok. 3 hónapon át a luxusbát, így lett a hősből a médium a hóc. Amikor elárultál és nem tanultál abból, ami az olyanoknak jutott, akik minden ok nélkül. Most aztán részt vetsz a célmalom harcba, lajkad el a mancsa mellett, Józsó lesz a paca. Megtaláltad a helyed, és remélem, hogy boldog leszel, mikor a gazdád dob egy csúfot, és csóválod a farkat. Ha írhatod a szövegét, sztárkodik majd vele, te meglátod, hogy a semmiért lettél. Olyan, mint a Pál utcai fiú, akit úgy hívnak, hogy Gerib, és az Isten a tanú, hogy a Bibliából Júdás. Ha te példaképed, ezért vagy rád büszke, hogy tanyhaló a véred. Tévedések érnek, most szomorú kis véget, mert szép testvérem végleg kirepelek téged.
Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapest Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 2 perc a pontos idő, kezdődik a Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál Szabó Szilvia, a vendégeink pedig Szőlősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, Balai Attila, a Nemzeti Sport Rádió főszerkesztője, és Elpap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek. Kezdjük labdarúgó NB1-gyel, hiszen mindenki a tegnapi Győr-Ferencváros bajnoki, nem tudom, aranyérmes csatának kikiáltott mérkőzésre koncentrált, 1-0-es győzelmet aratott a Győr, és ezzel három fordulóval a bajnokság vége előtt három pontos előnnyel vezeti a tabellát, ugye 62 pontos Borbé Balázs együttes, 59 pont a Ferencvárosé. Ti örök optimisták vagytok, legalábbis Gyuri, de mit gondoltok? Eldőlte ez a bajnoki cím, vagy azért, ahogy Robi Kim fogalmazott, vagy Borbé Balázs is, hogy kíméletlen, vagy nagyon kiélezett három mérkőzés vár még mindegyik csapatra.
Ja, nem tudom, itt mi számít optimizmusnak, bocs, hogy belevágtam, csak megszólítottál. Tehát, hogy mi az, ami a végkifejlett szempontjából általánosan kívánatos lenne. Nyilván, aki fradista, annak az, hogy a Fradi nyerjen, aki etoszurkoló, annak az, hogy a Győr. Az, hogy van egy ilyen valóban kiélezett és mindkét csapat múltjához méltó párharc a bajnokság utolsó fordulóiban is még, az szerintem összességében jó a bajnokságnak, meg a szurkolóknak. És persze én vagyok az, aki folyamatosan, majd hogy nem azt mondom, évek óta mindig azt mondtam, hogy a végén úgyis a Fradi lesz a bajnok, ami hát hosszú évek óta nem volt egy nagyon kockázatos kijelentés az előző hét bajnoki idényt tekintve. Most viszont kénytelen vagyok azt mondani, vagy illik azt mondanom, vagy fura lenne, ha most már nem azt mondanám, hogy a Győrnek van tegnap óta nagyobb esélye megnyerni a magyar bajnokságot. Én még mindig nem írnám le a Fradit, hiszen mind a két csapattól nagy bravúr lenne a hátralévő három meccset megnyerni, de az az igazság, hogyha a Fradi ezt meg is teszi, attól még simán elveszítheti a bajnokságot. Hogy mennyire felvillanyozza az embereket, nem feltétlenül csak a fradistákat, meg a győrieket, ugye leginkább a győrieket villanyozza föl, hiszen ott van az, hogy bár vannak nagyszerű országos sikerekről emlékeik a győri szurkolóknak, de hosszú ideig nem örülhettek hasonlóknak, most pedig igen. De nem csak őket villanyozza föl, most jövünk Attilával a közmédia sport műhelyének a hétindító megbeszéléséről, és ahol mindig megnézzük, átnézzük a statisztikákat, múlt heti érdekességeket, és azt hiszem, hogy amióta az M4 Sport magyar bajnokságot közvetít, ez volt a második legnézettebb magyar bajnoki meccs. Úgy egyébként, hogy most itt már nem fogok tudni egészen pontos számot mondani, de mondjuk a legjobb 10 nézettségű magyar bajnoki meccsből 9 Fradi Újpest vagy Újpest Fradi, és ez az egy, ami, vagy talán 8.
Mert... 8, az a 2017-es Honvéd Videóton volt még benne a 10-ben. Uh-huh. Amin valóban előtt a bajnoki cím, hiszen utolsó forduló volt.
Igen, lehet, hogy utólag úgy fogunk erre a meccsre is emlékezni, hogy itt dölt el a bajnoki cím, de minden esetre a nézői várakozás, vagy az érdeklődés az ennek a tétnek megfelelő volt.
Hát az, hogy eldőlt a bajnoki cím, azt szerintem az a Debrecen Eto mérkőzésen fog kiderülni, mert emberi számítás szerint az Eto a Diósgyőrt otthon nyilván simán megveri. Diósgyőrnek már az pupa átlan, hogy el kell menni Győrbe játszani. És Kisvárdán se hiszem, hogy az utolsó fordulóban a Kisvárdának már teljesen mindegy lesz ott, hogy Győr ne nyerne, de a Debrecennek egyrészt nem mindegy, másrészt a Debrecen erősebb csapat, mint a Diósgyőr vagy a Kisvárd, a harmadrészt Debrecenben van a meccs, negyedrészt meg a nyomás most már a Győrön van, ezzel együtt azt is nehezen tudom elképzelni, hogy a Fradi 9 pontot szerez ebből a három meccsből, egyébként miért ne szerezhetne, tehát azzal nincs gond, de azért Paksa az Zalaegerszeggel játszik, meg elmegy Újpestre, egyik se olyan élből, tehát nem, egyik se otthon a Diósgyőr. Úgyhogy itt most könnyen lehet, hogy a Győr a bajnok. nyilván a Fradi egyfelől magára vessen, hogy nem lett bajnok, másfelől teljesen nyilvánvaló, hogy itt ez az úgynevezett magyar szabály, vagy a magyar ajánlás tehet erről, de arról meg a Fradi tehet, hogy ezzel együtt is inkább külföldieket foglalkoztatott vagy vett. Tudom, hogy Varga Barnabást vagy Tóth Alexet például nem olyan egyszerű pótolni, és ősszel még Varga Barnabás és Tóth Alex ott volt, és azért egy kicsit minőségibb mozgástere volt, hogy ilyen rossz hasonlatot mondjak Robik, vagy rossz jelzőt mondjak Robikinnek, de tényleg ezen múlik a Fradi bajnoki címe most, szerintem. Dacára annak, hogy ősszel Vargával, Tóth Alexel is borzalmas hazai vereségeik voltak, de hát akkor meg ott volt az Európa Liga, tehát az valamelyest magyarázható. Tavasszal, eleve tavasszal jobban állnak, jobban néznek ki, miközben egyébként gyengébbek, mint ősszel, már játékos minőségre. Nyilván itt egy csomó pek is van, hogy ötvös is megsérült. Ha egy ilyen magyar ajánlást, vagy magyar szabályt egy nagyon szűken teljesítő csapatnál kiesik egy magyar alapember, az maga a tragédia. Mert ugye itt most már akkor innentől Varga és Tóth Alex mellett ötvös is kidőlt, és ezt már nem sikerült a Fradinak minőségi emberekkel pótolni. Innentől kezdve egyáltalán nem volt jobb játékos anyaga, mint a Győrnek. Hogy egyébként milyen a Fradi játékos anyaga, az meg majd kiderül a Magyar Kupa elődöntőben, ami szintén ugye Fradi Eto lesz.
Szerdán,
mert ott meg minimum 9 kapust lesz. A 10 mezőny játékosban minimum 9 külföldi lesz, az is lehet, hogy 10, mert már ilyen is volt. Mert Magyar Kupára ugye érdekes módon pedig annak még a nevében is benne van, hogy magyar, arra nem vonatkozik ez az ajánlás.
Az egy kellő feszültségforrás lesz egyébként a Ferencváros és az MLS között, hogyha a Fradi 10 külföldiben felállva nagyon simán megveri a Győrt. Hozzáteszem, egyébként a Győr pedig lehet, hogy gyengébb csapattal fog felállni, mert ugye az már szóba került, az NSU-n Vitális Milánt is kérdezték, nem állítja persze össze a csapatot, de innentől a Győr számára a bajnoki cím az elsődleges, és hogyha a Fradi nagyon megveri, nagyon 2-3-4 gólal a Győrt mondjuk szerdán, akkor nyilván másnap lesznek olyan hangok, hivatalos, de félhivatalos mindenképpen, hogy tessék, az MLS elvette a Fraditól a bajnoki címet, mert lám, hogyha a Fradi a legerősebb csapatával áll ki, akkor ez lesz a végeredmény egy Fradi Győr meccsnek. Én ott voltam tegnap este Győrbe, olvastam meg, hallottam mindent. Én ebben a hösznip eufóriában nem osztozom. Egyrészt én már sajnos ott voltam a 80-as évek első felében is Győrbe, amikor olyan teltház volt, hogy akkor az még csak voltak állóhelyek is, sokkal több ember
most
volt.
Most meg 8000 valamennyi néző, igen, volt, nem? Az engem is meglepett.
És az a sokkal több ember az végig a Győrt biztatta. Tegnap a két szurkolótábor úgy vetélkedett egymással, hogy meg tudja jobban pocskondiázni a másikat, és ez engem kifejezetten zavart egy ilyen tétért zajló mérkőzésen. Azt, hogy az első félidőben mind a két oldalon volt olyan ajtóablak zicser, hogy futballisták földkörüli pályára küldték a labdát, fölé rúgták. Nem az volt, hogy a kapus volt olyan, hogy Dibusz eszelős bravúra védett, de ahova Kovácsovics lőtt azt a helyzetét, én ezzel nem tudok mit kezdeni, hogy aki ebből él, ez mindig azt mondom, az olyan, mint hogyha a kamionos nem látna, hogy piros a lámpa, és átmenne rajta, és ütközne, tehát ilyen nincsen. Egyébként az kétségtelen, hogy fordulatos mérkőzés volt, és amikor azt mondjuk, hogy a megérdemelte a Győr, akkor ez nem azt jelenti, hogy a Fradi ne érdemelte volna meg, mert egyébként ez egy, ha úgy tetszik, egy tipikus egygólos meccs volt, sőt, lehet, hogy nulla gólos meccs lett volna. Ha a Fradi nyert volna, akkor azt mondom, hogy eldőlt a bajnokság. Mert a Fradi 3 pontja mellé járult volna még az előny, hogy több győzelme van, és akkor mondhattam volna azt, hogy a Fradi hátralévő 3 meccséből még egyet el is veszíthet. Így én is azt gondolom, hogy vasárnap fog eldőlni a bajnokság, mert a Debrecen Győr, mert van egy Fradi Paks meccs is, és azért a Fradi nem szokta úgy üzemszerűen megverni a Paksot. Tehát, hogyha ez a pontkülönbség nem változik, akkor azt hiszem én is, hogy a Győr már nem engedi a ki a kezéből. Ha nő, akkor nincs is miről beszélni. Ha ez a pontkülönbség csökken, akkor lesz érdekesebb a történet.
Ugye, amiről beszéltetek, hogy sokan mondják ezt a magyar szabályt, de a győriek meg azt mondják, hogy Bánati Kevin lőtte ugye a győztes gólt, aki saját nevelés, vagy legalábbis a Győr játékosa, tehát, hogy mindenkinek adva van ez a lehetőség, és hogy ki kellett volna nevelni
hát,
ennyi
persze,
év alatt.
Abszolút igazuk van, és ebben a Fradinak egyáltalán nincs igaza, mert a Fradi ezt csinálta volna több ésszel is, hogy ilyen szépen fogalmazok, hiszen ugyan viszonylag hirtelen derült ki, hogy ez a szabály, de azért most már egy év, lassan egy éve, vagy már 9 hónapja lehet tudni, tehát jó, kinevelni nem fognak tudni 9 hónap alatt játékost, és még akit tényleg kineveltek, mint Lisztes, abból sincs gyakorlatilag semmi profitjuk, mert egyrészt visszajött, másrészt semmit se tud hozzátenni pillanatnyilag a mostani Ferencvároshoz. Biztos tudják az érintettek, hogy mi történt ezzel az emberrel, de de azért ez nem mindennapos, hogy egy ilyen, eleve egy ilyen vérvonalú, ilyen tehetségű, gyönyörűen induló pályafutás ilyen szinten megtörjön, és semmivé legyen, ezt nem tudom értelmezni. Majd valaki egyszer elmondhatná, hogy pontosan mi történt ezzel a gyerekkel, aki még mindig nem öreg, tehát még simán lehetne belőle valaki, de egyre inkább olyanok a jelek, hogy nem lesz.
Tisztes ügyben van infód, Attila?
Hát infóm nincs. Ha mindig azt mondom, hogy jobb lett volna, ha egészségesebb lett volna az ő pályafutásának az éve, mert a tehetsége meg, hogyha nem Lisztesnek hívják, hanem Kis Bélának, akkor nem ráfigyelt volna mindenki már ilyen kicsikora óta, nem került volna az első csapatba, nem tehette volna meg, hogy az öt és feles jobb oldaláról, amikor előtte van a védő meg a kapus, nem bepasszolja az üresen álló társnak a labdát, nem mellékesen öt évvel idősebb társnak a labdát, hanem belepi felé a védőbe, akkor azokat a lépcsőfokokat be kellett volna járnia, amelyeket így átugorhatott, és ilyenkor az emberbe az a téveszme alakul ki, hogy ezt magának köszönheti kizárólag, és ő már megérkezett és megvan. Aztán, amikor kiderül, hogy idegen közegbe, ahol nem védi meg a neve, akkor kiderül, hogy ez nincs meg, és onnan nagyon nehéz visszaereszkedni néhány lépcsőfokot, ráadásul zuhanással, nem visszafelé lépkedve. Ettől persze még igen, van visszaút, mert mindenbe belefér a tehetségébe, meg az életkorába is belefér. Most kell azokat az erényeket felvonultatni, amelyek már valószínűleg meglennének neki, hogyha nem ilyen lett volna az indulás.
Abszolút egyetértek Attilával, de az bántja az embert, vagy az motoszkál ott a fejünkbe, hogy igen, lehet, hogy túlzott volt a megelőlegezett bizalom, meg kimaradtak lépcsőfokok, ezt abszolút elismerem. De mégiscsak volt egy olyan antréja a magyar bajnokságban, ahol az első, nem fogok pontos számot mondani, 5-6 meccsén csereként beállva majdnem mindegyiken gólt lőtt. Ami azért nem lehet véletlen, még akkor sem, hogyha ha valóban az a helyzet, hogy ameddig a korlátlan önbizalom viszi az embert, addig olyan dolgok is sikerülnek, amik aztán meg már akkor sem, amikor sikerülnie kellene. De egyszer már láttuk, hogy a felszabadult és önbizalomtól duzzadó Lisztes igenis bármelyik Fradi meccsen plusz tudott hozni a támadó játékba. És mondom, egyetértve mindazzal, hogy nem is emlékeztet arra a formájára, vagy azt mondják, akik látják, vagy hát nyilván egyik edző sem ellensége a csapatnak, és játszhatnák, hogyha emlékeztetne a korábbi formájára.
Hát de láttuk tegnap, hogy nem.
Igen, de miután mindenki látta egyszer már, hogy mit tudott, abban nehéz beletörődni, hogy azt ne tudná még egyszer.
De akkor itt nem is a tehetsége a kérdés, hanem az, hogy nem volt-e idő előtti az elszerződése, nem? És jó lépés volt-e, mondjuk, hát mondhatjuk, hogy nagy szintet hát lépni.
Ez a varázslatos a futballban, hogy itt nem úgy van, mint az úszásban, hogy 52 másodperc 28 századot tud, és ha annyit tud, akkor azt holnap is tudja, hanem annyi mindentől függ, az öltöző kémiájától, az edző hozzáállásától, a saját önbizalmától, pillanatnyi formájától,
kondíciójától. Mondjuk ez az úszásban is azért sokszor így van.
Igen, de, szóval, de ott konkrétan mérhető, és onnantól kezdve nem is vitatható, de a futballban nagyon sokszor egyszerűen irracionális az, hogy valaki mit tud, és valaki mit nem tud, ahhoz képest, amit egyébként egyszer már tudott, vagy nem tudott. És ez oda-vissza működik, tehát hogy mondjuk Torgella Sándor a világbajnokoknak tud gólt rúgni, és egyébként pedig nem feltétlenül, arra van racionális magyarázat. Ugye azt hiszem Brazília, Argentina, Németország.
Egy van.
De itt jön elő az, hogy fiatalkorban mi a legfontosabb az, hogy játszon is, meccsrutint szerezzen, és akkor ezek a képességek, ezek elő tudjanak jönni. De ha nem játszik, akkor nem...
Azem Csercseszovnál került be, és szerintem ő elkezdte őt felépíteni, aztán az, amikor Csercseszov elkerült, de már tudta, hogy Németországba fog menni, akkor megérthetetlen módon nem játszott, akkor kellett volna igazán játszania, hogy ennek mi az oka, ő maga volt az oka, vagy más körülmények, azt nem tudom.
Ahogy mondtátok, három forduló van vissza, és ránézésre valóban a Győrnek kicsit szerencsésebb a sorsolás, ugye a Ferencváros az utolsó fordulóban abban az a Zalaegerszeggel játszik, amelytől kikapott ugye a Grupamában rendezett találkozón, és Robikin azt mondta, hogy nem lefutott, tehát ők teljesen úgy mennek neki, hogy 9 pont legyen, csak még így sem az ő kezükben van a sorsuk.
Hát szerintem a 6 meccsből a legnehezebb dolga a Győrnek van Debrecenben. Utána következik a Fradi 3 meccse, és a két legkönnyebb is a Győré. Uh-huh. Az ebből mi sül ki, az majd ki fog derülni. Szóval két teljesen egyforma, egy minőségű csapatot láttunk tegnap egyébként. Tehát az most tök véletlen volt, hogy most épp a Győr nyert 1-0-3. Ez lehetett volna 1-0 a Fradinak is, vagy 0. Mondjuk, ha nem Kovácsevicsnek hívják a centert, akkor ezt a Fradi biztos, hogy megnyeri ezt a meccset, de Kovácsevicsnek hívják. Úgyhogy nem nyerte meg.
A Fradi akkor követni a legnagyobb hibát, hogyha a Győr egyet botlana, és a Fradi ezt a botlást nem használ neki, mert ugyancsak botlana. És ha valahol, akkor a Fradinál pontosan tudják, hogy mit jelent az, hogy az utolsó fordulóban a bajnokságot veszíteni, úgyhogy már azt hitted, hogy megnyerted. Ugye nem utolsó sorban akkor is a Győr lett a bajnok 1963, amikor a Fradi Dorogon tudott kikapni 2-1-re, úgyhogy a 85. percben 20 éves Szurami Tóni rugott egy gólt. Tehát tényleg a futballban minden benne van, minden benne lehet.
Bocsánat, és hogy közbe vágok, de a leglehetetlenebb magyar bajnoki cím az az Újpesté, amelyik a Verebesféle MTK előtt úgy lett bajnok egyszer, 89-ben vagy 90-ben, valahogy így, hogy azt hiszem, akkor még 2 pont járt a győzelemért, hogy 2 fordulóval a vége előtt 6 ponttal vezetett az MTK, csak volt egy elmaradt meccse az Újpestnek, azt megnyerte, volt egy Újpest MTK, azt is megnyerte, és az utolsó fordulóban a teljesen tét nélküli Váchoz elment az MTK, az Újpest nyert, és az MTK ottval az utolsó percekben ha jól emlékszem, egy Fekete Rudolf nevű ember, aki se előtte, se utána nem csinált semmit, annak a góljával megverte a Vác az MTK-t, és az MTK-nak sikerült így 0 pontot szereznie, az Újpestnek meg 6-ot, uh-huh. tulajdonképpen 2 forduló alatt, és akkor így már jobb gól különbségével az Újpest lett. Amikor az Újpestnek még 2 góllal kellett nyerni, de 2-0-ra nyert, és akkor így jobb gól különbségével az Újpest lett a bajnok.
Egyébként az 1948-as bajnoki, az utolsó bajnoki meccs volt minden idők legkérezettebb csatája, ugye, mert akkor Csepel Fradi volt, bajnok a győztes, döntetlen esetén a Vasas a bajnok.
Igen.
3 perc után 2-0-ra vezetett a Fradi, 4-3-ra kikapott. Azért 2003-ban a Fradi vesztett úgy bajnokságot, ami utána cirkusz volt. Ugye,
a Debrecen elleni
meg. A Debrecen az ülői úton. Magyarán tényleg mindig.
De 2004-ben meg úgy lett bajnok a Fradi, hogy ott is 3 aranyérmes lehetett még, 3 aranyérmes az utolsó forduló előtt, és abból az 2 meccsen volt a pályán a 3 lehetséges aranyérmes.
Így van. Úgyhogy tényleg minden benne van, az is benne van, hogy az utolsó fordulóban úgy dől el a bajnoki cím, hogy a valami csoda folytán, már minden mindegy alapon a Kisvárda pontot rabol a Győrt. Miért ne történhetne ez meg? És hogyha létezik vagabund csapat, meg szakosztályvezetőség, akkor szerintem a Kisvárdája az azt. Tehát ők nyugodtan mehetnek neki már úgy ennek az utolsó 1-2 fordulónak. Ezt mondta is Révész Attila, hogy ők már se föl, se le. Akkor most megnézik, hogy mire mehetnek jövőre.
De az Újpest is így fog játszani a Fradi ellen. Ráadásul
hát az
Újpestben
ugye benne van az, hogy időtlen idők óta nem verte meg a Ferencvárost. Most egy 7-2-es győzelem, és amilyen gólokat rúgtak az újpestiek, lehet, hogy mondani, hogy egy leépült csapatot vertek meg, de döbbenetes, hogy milyen szép gólokat rúgtak. Úgyhogy persze. Hát az Újpest-Fradi is egészen más lesz most, mint az elmúlt évek Újpest-Fradiai.
És amit már említettetek, hogy ugye szerdán is ez a két csapat játszik a Magyar Kupa elődöntőben, mi a motivációja egyik és másik együttesnek? A Ferencvárosnak lehet-e az, amit Pisti mondott, hogy na most akkor légiósokkal a lehető legerősebb összeállításban esetleg megmutassák, hogy valójában mire képesek, a Győrben pedig lehet egy olyan, hogy na akkor most tartalékolunk és elsősorban a bajnoki ajrára koncentrálunk.
Hát meg az sem mindegy, hogy az is Európa Liga indulás, tehát nem konferencia liga, hanem Európa liga indulás, hogyha mondjuk a Fradi nem nyeri meg a bajnokságot, de megnyeri a Magyar Kupát. És a Fradinak azért a koeficiense, a sajátja, az még BL szinten sem olyan rettenetesen kicsi, de Európa liga szinten aztán kifejezetten magas. Tehát azért attól még nem kell. Az az Európa liga, ahol egyébként most is játszott ugye 80 döntőt. De ez persze Ezzel együtt ez jelentős bevétel kiesés, tehát azért ezt az ülőten ezt fel kell dolgozni, hogy ezt most ebből hogyan tovább, az most nincs előttem, hogy a Fradi hányadik fordulóba hol kezdené az Európa Liga selejtezőt, ha oda kényszerül, már pedig azért erre most vissza jó esély van, hozzáteszem, az még meg kell nyerniük a kupát, mert egyelőre csak az biztos, hogy a konferencia ligában ott biztos induló mind a kettő, legalább az. Lehet, hogy matematikai még az se, de azt szerintem az már gyakorlatilag biztos. De szinte biztos, hogy ez egyik a BL-be selejtezőbe fog indulni, azt tudja, és a másik, ha az nyeri a kupát, akkor az Európa Ligába, hát majd meglátjuk.
Mondd. Nem.
Semmi, csak előállt az ezért, hogy a Fradinak fontosabb lett a szerdai mérkőzés, mert azért lássuk be, hogy a Magyar Kupa rangja a magyar bajnoksággal összevetve, nem mérhető mondjuk az angol kupa rangjához az angol bajnoksággal összevetve, tehát most szerintem, hogyha összeszedjük magunkat, akkor a második világháború után, de hát előtte meg még könnyebb felsők minden év magyar bajnokait, azért ugyanezt a magyar kupa győztesével nem vállalnám.
Hát volt több év, úgy, vagy nem is volt magyar kupa.
Igen, nem is volt. Igen, én itt talán egy hete felrajzoltam a, nem tudom én, magyar futball általános szempontjából nézett ideális helyzetet, hogy a Fradi nyerje meg a bajnokságot, és akár alakuljon ki az a konstelláció, hogy selejtező nélkül BL főtáblára kerül az elmúlt évek eredménynek köszönhetően. A Győr meg nyerje meg a kupát, mert már az is óriási dolog lesz egy címet nyerni elmúlt 11 néhány év után. De hát a futball nem ilyen, hogy csak így kitaláljuk, hogy mi lenne jó. És hát ami miatt nagyban keseregni szoktunk, hogy nagyjából lehet előre tudni, hogy a Bajnokok Ligája legjobb 8 csapatából 6 melyik lesz. Az egyre inkább a nemzeti bajnokságokra is jellemző, hogy ahhoz, hogy egy csapat hosszú távon nemzetközi szinten versenyképes tudjon maradni, ahhoz és az üzleti terve mondjuk ne boruljon, ahhoz nagyjából a nemzeti bajnokságot be kell neki húznia. Mostan a Bayernnel például hoznék, amelyik meg is tette ezt, de pont az elmúlt években ott is volt egy kis
hát egyszer a Leverkusen.
Egy kis turbulencia, de egyébként azelőtt meg ember emlékezett,
meg hát nem meg volt. Mondjuk a Bayern BL indulását ugye semmi se veszélyeztette, abba az évben sem, amikor a Leverkusen volt. A Bayernnál ott ugye már más a tét, tehát ott nem a BL indulás, az sosincs veszélybe, hanem mondjuk nem jut be a 8 közé a BL-be, vagy a 16 közé, ami igen, szintén nem szokott előfordulni, de azért arra már volt példa.
De hát ez az extra igazságtalanság, hogy néhány országban még a második, harmadik, negyedik, vagy akár az ötödik hely is elég, mondjuk a Bajnokok Ligájához. A
egyébként bocsánat, hogy belevágok, de ugye az angol már biztos, tehát az angolok tuti 5 csapattal, illetve nem tuti, mert ugye lehet, hogy 6-tal, mint idén, vagy tavaly, de mondjuk a BL... A bajnokság alanyi jogon a BL, az európai kupák azok 5 indulási pozíciót eredményeznek, és ugye a második, harmadik helyen ott eléggé nagy előnye volt a spanyoloknak, de ez most már szinte bezárult az olló. Tehát most úgy néz ki az egész, hogy ha mondjuk a Bayern megnyeri a BL-t, akkor a németeknek van 5 indulójuk, és a spanyoloknak csak 4.
Igen, de akkor a német 5. az előrébb indul, mint a magyar bajnok.
Tehát így van.
Ami nem szép dolog, de erről már sokat beszéltünk, tehát megint csak lehet arról vitatkozni, most az-e jó a magyar futballnak, hogyha a Fradi mindig ott van, és az elmúlt évek eredményeit viszi tovább, vagy pedig az, hogyha van itthon vetélytársa, amelyik érdemben beleszól a bajnoki küzdelmekben.
Hát a magyar futnak az a jó, hogyha a Fradin kívül még egy csapat legalább ott van a liga szakaszában valamelyik európai kupának, vagy 2, de ugye eddig nem volt még erre példa.
Hát igen, és a küszöbön botlottunk el az elmúlt években, amikor a Puskás Akadémia Fiorentina ellen, amikor a Győr most a nem is tudom,
Rapid ellen,
az Rapid Win,
Paksa, Mlada Boleszláv ellen.
Tehát tényleg nagyon közel voltunk egyszer-kétszer, de elbotlottunk. Hát ha majd most a Győr is, meg a Fradi is oda kerül, bár nem lennék ebben sem biztos.
3 fordulót, tehát várni kell arra, hogy megtudjuk, ki lesz a magyar bajnok idén, az viszont eldőlt, miután a Debrecen 5-0-ra legyőzte a Diósgyőrt, hogy a Kazincbarcika mellett a Diósgyőr a másik kieső. A találkozó után bejelentették, hogy menesztik Nebojsa Vignyevics vezetőedzőt is. Mi történt Diósgyőrben az elmúlt időszakban, vagy akár az egész idényben? Azért voltak váratlan kinevezések, váratlan edzőcsere, váratlan gyors döntések, esetleg ott a szurkolók és a klubvezetés közötti konfliktusok, mit sikerült ott elrontani, akár az egész
szerintem
időt
mindent
nézve.
Tehát a Diósgyőr az a klub, ahol vezetőtől, szakmai vezetőn át, a játékostól, a szurkolóig, szerintem, hogy mindenki megérdemelte azt, ami történt. Ezt komolyan mondom. Tehát nem lehet, ráadásul rengeteg ember érintett a történetben, mert szinte minden poszton volt változtatás, jöttek, mentek, ígértek, semmi se történt, és amikor meg kellett volna, akkor pedig teljes összeomlás. Tehát azért a Kazincbarcikától ki tudtak kapni, mondjuk induljunk ki ebből. Ott szerintem ott dőlt el, hogy meg nyilván úgy, hogy az MTK meg tudott nyerni, amikor nagyon kellett, és ott már tényleg annyira kinyílt az olló, hogy már akkor biztos volt, hogy a Diósgyőr búcsúzik, de marom is sajnálom őket egyébként, mert amúgy a Diósgyőr ez egy hihetetlen jó színfoltja a mindenkori Diósgyőr a mindenkori magyar futballnak, főleg, hogyha mondjuk telt ház van, meg egyébként az egyik legszuperebb stadion, tehát most nézőket most el is felejtve, az egyik legszuperebb stadion is az övék, tehát az iszonyatosan jól tud kinézni, amikor sokan vannak, és azért voltak sokan, de pont amikor nagyon kellett volna, akkor meg senki.
Igen, nyilván megalapozatlan érzelmi alapú döntések születtek nagyon sok esetben, lehet, hogy parciális érdekek mentén is. Maga az, hogy Kovács Zoltán volt az, aki odahozhatta Vigneviccset, hiszen senki más nem tudta, vagy nem ismerte Vigneviccset úgy testközelből, és ahogy oda került Vigneviccs a következő meccs után Kovács Zoltán menesztették, tehát gyakorlatilag az edzőnek nem volt hátországa. Egyes meccseken a játékosokon is úgy éreztem, mintha abszolút nem számítana nekik, és szinte lassító sztrájkot folytatnának, és azt mutatnak, hogy na hát így nem érdemes csinálni ezt az egészet. Valamilyen tekintetben én a szurkolókat sem értem, tehát a szurkoló az attól szurkoló, hogyha ott van a stadionban, és biztatja a csapatát a legnehezebb helyzetbe, ha másért nem, akkor a régi közös élmények miatt, amiket átértek, mert egy klubot szeretni nem azt jelenti, hogy az aktuális csapatot szeretem, meg az aktuális edzőt, meg a vezetőket, hanem azt, hogy amióta odaárok, szeretem az egésznek a múltját, és amennyit én hozzá tudok tenni, annyit hozzá fogok tenni. Tehát ezt elmondtam annak idén a Fradinál is, hogy amikor a szurkolók kint a Planetáriumnál kiabálták, hogy mi vagyunk a Ferencváros, és a fél magyar média ott volt, és akkor őket fotózgatta, meg ők lettek a hősök, mondtam, hogy képzétek el, amint a Boráros téren összeverődik 200 ember, és kiabálják, hogy mi vagyunk a nemzeti színház, hát üljék vagytok, az egy hét megállóval arrébb van ott a nemzeti színház, be lehet menni megnézni az előadást, vagy nem. Beszéltünk ugye erről a litván edzőről is, akit odahoztak, mondta, hogy a tenkes kapitánya volt a kedvence, ezért ismeri a magyarokat. Olyan szürreális történetek zajlottak le, tényleg egy ilyen, hát egy ekkora városban, egy ilyen futballmúlttal rendelkező városban, hát szerintem annak a 70-es, 80-as évek fordulának a csapatát, azt még most is fel tudjuk mondani, úgy, hogy van egy az egybe. Az a nagy kérdés, hogy...
Mindegyiknek bajsza volt, még a bajszukra is emlékszem, hogy...
Az a nagy kérdés, hogy ez most milyen mértékű süllyedés lesz, hogy ez inkább purgatórium lesz, vagy pokol. Tehát, hogy van-e innen visszaút, mert láttunk olyan magyar csapatokat, amelyek, hogyha egyszer elbúcsúztak az első osztálytól, igaz, hogy ezek inkább egy város második számú kis csapatai voltak, de most ha azt mondjuk, hogy PVSK, Székesfehérvári Mávelőre, vagy akár Tiszakécske, vagy akár sajnos most már Tatabánya, Salgótarján.
Gászszer.
Igen, ezekről már azt se tudjuk, hogy vannak-e még, és hogyha vannak, akkor egyáltalán melyik ligában vannak, és vannak olyan csapatok, jelesül most például a Vasas, amelyik visszajön az első osztályba, éppen ma este lesz matematikai tény, ha nyer, hogy visszajön az NB1-be, hogy sikerült. Ha másért nem, akkor azért, mert csak azok maradtak ott, akik igazán szeretik ezt a klubot. Nem érdekből, nem a pénz miatt, hanem azért, mert egyébként más nem tartotta volna ott őket. Ez a két út van a Diósgyőr előtt. Egyáltalán nem lehet biztosra mondani, hogy melyik utat fogja bejárni, mert ebbe a 12 csapatos első osztályba látjuk, azért nem egyszerű visszakerülni. A Honvédnak, meg a Vasasnak sem volt egyszerű, a Diósgyőrnek sem lesz egyszerű. Ha valamit nem érdemes csinálni Diósgyőrbe, akkor olyan kompcsapatot nem érdemes csinálni, amelyik szerencsétlenkedik, egyik évben ott van, másik évben itt van. El kell dönteni, hogy mennyire minden érintettnek mennyire fűződik komoly szándéka ehhez a diósgyőri futballhoz, aztán az majd kijelöli jövőnek az útját.
Igen, hát egyrészt hihetetlen, hogy...
Igen, mondhatom.
Tehát, hogy hogyan tud ilyeneket produkálni mindig a futball meg az élet, hogy két borsodi csapat kiesik, két pesti csapat feljut. Valamiért most ez így alakul. Az abszurd szituációkkal kapcsolatban Diósgyőr esetében pláne, de Debrecen is nagyon hasonló. Ott van egy olyan sajátos mikroklíma, vagy van egy olyan sajátos külön világ, amiben kívülről bejönni nem csak egy litván edzőnek, egy Budapestről érkező sportigazgatónak is rendkívül kockázatos, és olyan érzékenységek vannak, olyan szempontok vannak, amelyeket amikorra megtanul, vagy észrevesz, akkor már sokszor késő. Tehát, és meggyőződésem, mint ahogy a Nagy Debrecen esetében létrejött ez az egyensúly, hogy helyi tulajdonos, helyi szponzor, helyi játékosok, helyi edző. A mai futballban persze illúzió azt gondolni, hogy ez túl gyakran létrejöhet, de pont az ilyen vidéki fellegváraknál még mindig az a tapasztalatom, hogy akkor van esély jó szereplésre is, hogyha ezek közül a tényezők közül minél többet a helyiek adnak, és magukénak érzik az egész történetet. A magyar futball tényleg mindent produkált, tulajdonos, sportigazgató személyét illetően, és persze rögtön ellent mondok magamnak, mert Zalaegerszegen, meg nem tudom, argentin tulajdonosan, és mégis működik a történet. Hogyha abszurdumokról, meg abszurd jelenségekről beszélt Attila, azért valahol például a tornyi korszak is, amely ideig óráig sikeres volt, az is bővelkedett abszurdumokban. Beréb Gyuri bácsi, most elevenítettük föl, hogy azt hiszem 46 vagy 47 évesen küldte őt pályára Tornyi Barnabás, ami végül is jól sült el, és egy helyi legenda kerekedett belőle, de valahol azért nem teljesen normális dolog.
Minden esetre a keleti rangadók száma drasztikusan lecsökken majd a következő idényben, de a fővárosi rangadók
hát nem MB2-ben lesznek.
Igen, MB1-ről beszélünk. Hírek után innen folytatjuk a Nemzeti Sportkört.
Ez a Nemzeti Sportkör. A Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Férfi vízilabda. Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
A Magyar Film Hete. Április 27-től május 3-áig a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Vitek és Fritsch is elődöntős a birkózó EB-n. 16 minisztérium lesz a Tisza kormányban, jelentette ki Magyar Péter. Marad a szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A tiranai birkózó Európa-bajnokság hétfői nyitónapján a nehézsúlyú Vitek Darius és a 77 kg-ban versenyző Fritsch Robert is első kiemelthez méltó, könnyed sikert aratott a selejtezőben. A negyeddöntőben aztán mindkét magyar kötött fogású birkózó hátrányból fordítva nyert. Így készülhetnek az esti elődöntőre. A 2023-as EB győztes második helyen kiemelt Takács István viszont váratlan vereséget szenvedett a 87 kilósok között, és mivel török legyőzője után kikapott, Takács kiesett. A Vasas már ma bebiztosíthatja visszatérését a labdarúgó NB1-be. Amennyiben az angyalföldi együttes legyőzi a BVSC-t hazai pályán, akkor egészen biztos, hogy vagy az első, vagy a szintén feljutást érő második helyen végez a másodosztályban, és 3 év után újra kiváltja a javonalbeli tagságát. A labdarúgó NB2 26. fordulójának záró mérkőzését, a Vasas BVSC találkozót 20 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Ismét Gyorgye Hadzsi lett a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A 61 éves Hadzsi, aki 124-szeres válogatott volt, és 3 világban, mint 3 Európa bajnokságon szerepelt, szerződése 2030-ig szól. 7 játékos kikerült az elit világbajnokságra készülő magyar férfi jégkorong válogatott keretéből. 10 viszont ezen a héten csatlakoznak a csapathoz. A mieink csütörtökön 4-0-ra kikaptak a lengyelektől, akiket pénteken hosszabbításban 3-2-re legyőztek. Mától a Tüskecsarnokban folytatja felkészülését a válogatott. A világbajnokságban Svájc ad otthont majd május 15-e és 31-e között. A legjobb magyar András Csaba egy helyet előrelépve a 72. a férfi asztali teniszezők legfrissebb világranglistáján. A 23 éves játékos a 144. helyről kezdte az évet, előbb márciusban Varasdon, majd bő egy hete Törökországban nyert Fiderbesorolású tornát.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Orbán Anita a külügyminiszteri, Kármán András a pénzügyminiszteri, Hegedűs Zsolt az egészségügyi tárcát vezeti majd az új kormányban. Kapitány István gazdasági és energetikai, Rosszin Szendi Romulus honvédelmi, Bóna Szabolcs agrár és élelmiszer, Gajdos László pedig az élő környezetért felelős miniszter lesz, jelentette be Magyar Péter a Tisza frakció első ülése után. A leendő miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a képviselőcsoport egyhangulag támogatta Frosthofer Ágnes jelölését a házelnöki, Bújdosó Andrát pedig a frakció vezetői posztra. Az alakuló kormány további 9 minisztériumát nevezte meg a választáson győztes Tisza pártelnöke. Magyar Péter elmondta, a kormányában lesz miniszterelnökség, belügyminisztérium, igazságügyi, közlekedési és beruházási, oktatási, szociális ügyekkel foglalkozó, vidékfejlesztési, digitális és technológiai ügyekkel foglalkozó tárca, valamint tudományos ügyekkel, sporttal, civilekkel, egyházakkal és médiaszabályozással foglalkozó művelődési tárca. a minisztériumok pontos elnevezését a jelöltek bemutatkozásakor ismertetik. Megtartotta első ülését a Mi Hazánk országgyűlési képviselőcsoportja is, amely Torockai László pártelnököt választotta frakcióvezetővé. Novák Előd alelnök frakcióvezető helyettes közölte, három számukra fontos kérdésben kezdeményeznek jogszabálymódosítást, közvetlenül az új törvényhozás alakuló ülése után. Javasolják a képviselők mentelmi jogának eltörlését, a veszélyhelyzeti rendeleti kormányzás befejezését, és azt, hogy tegyék arányosabbá a parlamenti képviselők választásának rendszerét. Hozzájárulhatnak az uniós források felszabadításához a hivatalba lépő magyar kormánnyal folytatott tárgyalások, jelentette ki az Európai Bizottság szóvivője. Olof Gill azt mondta, a múlt heti találkozó rendkívül konstruktív és pozitív hangvételű volt. Hasznos kiinduló pontot jelent az elvégezni szükséges munkához.
Közlekedés.
A 11-es főúton Szentendre előtt a 18-es kilométernél építési munka miatt csak egy sáv járható. Leányfalu felé több kilométeres a kocsisor. A torlódás már visszahat az M0-as autóút és a 11-es főúti csomópont, valamint a Megyeri híd forgalmára is.
Időjárás.
Sokfelé lesz erős az északnyugati szél. A délnyugati tájakon és északkeleten eső is előfordulhat. Holnap főként a Dunántúlon és a Dunatisza közén alakulhat ki zápor, néhol zivatar. Hajnalban 3 és 8, délután 12-17 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Nemzeti Sportkör, vendégeink továbbra is Szőlősi György, Ballai Attila és Elpap István, és a hazai futballról térjünk át a nemzetközi labdarúgásra, hiszen az Everton-Liverpool találkozón az utolsó másodpercekben vagy percekben szerzett góllal nyert a Liverpool, Szoboszlai Dominika 100. Premier League találkozóján gólpasszal vette ki a részét a sikerből. Mennyire állt vissza a Liverpool arra a pályára, amit igazából mindenki remélt tőle, ugye a Paris Saint-Germain elleni BL kiesés után már csak a bajnokságra lehet koncentrálniuk.
Hát de nagyon nem tudnak már visszaállni arra a pályára, mert ugye így most 3 pont az elmaradásuk a 3. meg a 4. hely mögött, ugye az Aston Villa meg Manchester United mögött, és a maximális céljuk az lett, hogy bejöjjenek 3., ami egyébként ilyen szezon után nagyon szép lenne. Ettől még a Liverpool-Everton meccs az olyan, mint a Fradi Újpest, ezt önmagába kell nézni. Tehát a Liverpoolnak az Evertont legyőzni, ugye nem kell mondani, hogy a régi nagy időkben a Bob Paisley, a Liverpool menedzser, miket mondott az Evertonra, például az, hogy két jó csapat van Liverpoolban, mi és a tartalék csapatunk, vagy azt, hogyha az Everton a hátsó kerten bejátszana, behúznám a függönyt, meg ilyeneket. Tehát ez egy nagyon régi párharc.
De azt is mondta, hogy rémálmaim voltak, azt támadtam, hogy az Everton menedzsere vagyok. Tehát ilyeneket szokott nyilatkozni az öreg.
Ezt önmagában mindig nagy érték megnyerni a Liverpoolnak, hát még a 100. percben esett gólva.
Ezzel együtt ez a Liverpool semmivel sem volt jobb, mint az elmúlt hetekben. Ez most volt majd nem volt szerencséjük, most azért szerencse is kellett, más kérdés, hogy azért legalább Szoboszlai rúgta be azt a szögletet, amiből ugye Van Dijk befejelte a Szobi 100. meccsén, a 100. percben a győztes góljukat. Valóban nézegethetnek még fölfelé, de azért azt rögzítsük, hogy tulajdonképpen matematikailag még nem, de legalább a BL indulást elérték. Tehát a legnagyobb tragédiától megkímélte az élet, vagy megkímélték saját magukat, mert az ők nyerték.
Igen, meg ezt a meccset.
Hát nem, hogy Chelsea rosszabb, mint ők. Tehát, és ott most ezzel már kinyílt annyira az olló, hogy valóban még a bronzérem is közelebb van, pedig az nincs közel, de még az is közelebb van, mint a 6. hely, és ugye az meg már eldőlt matematikailag is, hogy az első 5 indulhat a BL-be. Azért ezt a klubházban, ha számolnak, akkor tudják, hogy ez innentől kezdve legalább nem tragédia a 2025-26-os idény.
Igen, hát azért az egy nagy álom volt, hogy esetleg eljuthat Budapestre Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpoollal a BL döntőbe. Ő maga is beszélt is róla, de hogyha nem mondta volna, akkor is egyértelmű volt, hogy nagyon ambicionálja ezt a dolgot, és nagyon különleges lenne számára, hiszen a magyar válogatott csapat kapitányaként amúgy is kitüntetett helyet foglal a szívében a Puskás Aréna, és ez azért szomorú, hogy ez nem jöhetett össze, még akkor is, hogyha PSG-től elszenvedett első vereség után azért nagyjából erre már számítani lehetett.
Szerintem ezt már a sorsoláskor lehetett számítani, mert azért a PSG mellett a Bayern München és a Real Madrid volt ezen az ágon, lássuk be, ebből a négyből a Liverpool a legkevésbé ütőképes. Tehát igen, ott két csodálatos dolognak kellett volna történni ahhoz, hogy eljussanak. Volt már ilyenre példa, félrejtés nehézség, de azért ott nem ők voltak erre az esélyesek.
Ebből a szempontból nyilván úgy is megmarad bennünk ez az idény, mint amikor ez a nagy álom nem jött össze, de közben meg mégiscsak ez volt az az idény, amikor Szoboszlai Dominik egyértelműen a Liverpool egyik legjobb, szerintem, hogyha hamarosan mérleget lehet vonni, akkor akár ki lehet majd jelenteni azt is, hogy a legjobb játékossává vált. Meghatározó gólok, gólpasszok, emblematikus gólok, volt ez a nagy szabadrugás gólja a Manchester City ellen, az ebben az idényben volt.
Meg az Arsenal
ellen az Arsenal is ebben az idényben volt, tehát erre mindenki fog emlékezni, mondjuk olyan, hogy beadja a szögletet és Van Dijk befejli legalább a második, amit én láttam, de lehet, hogy több ilyen is volt, amikor már ilyen állandó taktikai elemeket tud egy csapat, akkor az egy állandóságot, meg egy a klub történetben egy fontos szerepet jelez, tehát erre majd fognak emlékezni a szurkolók, hogy emlékez. Ugye, ami legalább kétszer megtörténik, azt 20 év múlva úgy meséljük el, látod, hogy emlékeztek, mindig berúgta a fejére, és ő mindig befejelte, úgyhogy ebből már ez biztosan lesz. Úgyhogy ilyen szempontból azért nagyon kétarcú ez az idény. És sok minden miatt fájhat a Liverpool szurkolók, vezetők, tulajdonosok, szakmai stáb tagjainak a feje, de pont Szoboszlai az, aki óriásit lépett előre ebben az idényben.
Úgyhogy a felébe jobb hátvédet játszott kényszerből.
Igen, még az is most volt, tehát az ő szempontjából itt tényleg a következő az, hogy csapatkapitány lesz, vagy most ugye nem írta még alá az új szerződését, vagy ami egészen mesés szerződést fog aláírni.
De 28-ig ketyeg a régi, tehát...
Igen, de tehát nyilván tehát az idő ebben az idényben neki dolgozott, és még mindig az árfolyama folyamatosan nő.
Viszont azt ne felejtsük el, hogy ez az első felnőtt idénye, amikor nem nyer semmilyen trófeát.
Igen.
Azt ő számon tartja, mert ez egy hiú gyerek, ami semmi baj ezen a szinten. De ettől még ez így van.
És akkor nem beszéltünk Kerkez Milosról, akiről nagyon sokat beszélnénk, ha nem lenne Szoboszlai, akinek vannak tényleg olyan megmozdulásai, labdaszerzései, megelőző szerelései, bevetődései, amiket öröm nézni, és bár ő neki értelmszerűen, vagy Szoboszlaihoz képest sokkal több energiát kell mozgósítani ahhoz, hogy stabilizálja a helyét a csapatba, tegnap is csereként jött be, de óriásit küzdött ebben az idényben azért, hogy stabil legyen a helye, és azt hiszem, hogy most már az.
Hozzáteszem, amiről most beszélünk, az ma, meg holnap abszolút releváns. De 15 év múlva Szoboszlai Dominikre akkor fogunk emlékezni, mint a magyar futballék legnagyobb állócsillagára, ha a magyar válogatottal elér valamit. Mert én Gulácsi vagy Király Gábor védéseire, vagy Gera góljaira a magyar válogatottban emlékszem. Albert Florian legnagyobb góljaira a magyar válogatottban emlékszem. És ez mindenkire igaz. Tehát,
de Szoboszlai is a válogatottban pont annyira eredményes. Hát már két EB-re őrugott ki minket.
Egyénileg igen, gondolom Attila a válogatott sikerre
gondol. De csak azt mondom, hogy ennek a betetőzése lett volna egy világbajnoki részvétel, az amiben igen. Oroszlán szerepet vállalt volna, és még előtte ott van a lehetősége, hogy a következő VB-re kijuttassa tulajdonképpen vezérként a magyar csapatot. Nekem most nyilván, amit elért a Liverpoolban, az egészen káprázatos. Én csak az átlag szurkoló agyával gondolkodva mondom, hogy én őszintén kívánom neki, hogy ehhez foghatott még érje meg a magyar válogatott élén, mert akkor ő csak a leges legnagyobbakhoz mérhető állócsillag lesz a magyar futballba.
Teljesen egyetértek Attilával, és mondjuk Bél nagyon nagy dolgokat elért klubszinten, de azért amikor Wales válogatottjával a legjobb négyig meneteltek a 2016-os EB-n, az is hozzátartozik az ő imázsához.
Ami Ryan Giggsnek már nem adatott meg.
Ami Giggsnek nem adatott meg.
Pedig és nemhogy nem volt gyengébb futballista, mint Bél, hanem még jobb futballista volt.
És abban biztos vagyok, hogy most először egyébként pályafutása során Szoboszlai rajta lesz az aranylabda várományosok 30-as listáján, akikre egyáltalán szavazni lehet, és ez teljesen természetes is, és az elmúlt években lehetett némi hiányérzetünk, hogy ez még nem jött össze, de ezután az idény után biztos, hogy össze fog jönni, de hogy ott érdemben labdába rúgjon stílszerűen, ahhoz nagyon sokat segített volna egy VB szereplés.
Vagy egy jó BL szereplés.
Vagy egy olyan BL szereplés, igen, és biztos, hogy a vetétársak között lesz egy-kettő, aki majd a VB-n vagy épp a BL döntőben olyasmit produkál, amire könnyebb lesz emlékezni az egész futballvilágnak, mint Szoboszlai idényére, amelyiknek hát nagyjából vége lesz valóban anélkül, hogy trófeát nyert volna, és anélkül, hogy kijutottunk volna a VB-re.
Tegyük fel, meg lesz a bronzérem a bajnokságban. Megmentheti ez Arne Slotot? Vagy azt meg vizionáljátok, hogy...
Nem lesz meg.
Nem.
Nem.
Tehát... Szerintem sem, mert ahhoz két csapatnak kéne bukni a hátrevő fordulóba. Két jó formában rendült, hát a United nem is jó formában rendült, hanem újjászületett. Az Aston Villa pedig képességé felett játsza végig a szezont, valószínűleg azért, mert rendben van teljesen, és mind a kettő nem fog bukni.
Akkor úgy kérdezem, hány százalék esélyt láttok rá, hogy jövőre is Arne Slot vezetésével menjen harcba ez a Liverpool?
Én semmit.
Semmit. Attila?
Kicsit. Nyilván akik kitalálták, azok igazolni akarják a döntésüket, hogy jó döntés volt, és amíg lehet, addig ragaszkodtak, vagy ragaszkodnak hozzá. De egyébként már az is bravúr, hogy még mindig ő a Liverpoolnak az edző egy ilyen szezon után.
Hát ugye nem látunk bele a szerződésébe, nem tudom, hogy ott bármi van-e, hogy ha nem nyer egy trófeát sem, akkor felbontható, vagy nem tudom, mert amúgy csinálhat a Liverpool pénzügyi kérdést Slot menesztéséből, hiszen annyira kiköltekeztek tavaly, hogy ezért most olyan hűden nincs tele szerintem a kassa. De hát azért meg szintén Slot is felelős valahol, hogy tavaly ennyi embert és főleg ennyi pénzért idehoztak. Nem tudom, hát majd ki fog derülni, de engem nagyon meglepne, hogyha Slot maradna edző.
És egy idillikus futballvilágban egyébként Slot lenne az, aki már most azt mondja, hogy bocs, ezt eltévesztettem, ezt az egy-két fordult még becsülete végig, csinálom, aztán távozom, minden jót kívánok a Liverpoolnak, mert a régi nagyok ilyenek voltak. Azok nem várták meg, hogy felmondjanak nekik, csak azért, hogy még kapjanak X hónap pénzt, miközben egyébként már most is annyi pénze van, hogy heted ízig természetesen meg lesz a család, hanem ők érezték úgy, hogy ez tarthatatlan és méltatlan hozzájuk is, meg a munkaadójukhoz is. Nem számítok erre, ma már nem ilyen világban.
Hát Slotot már rég elküldték volna, hogyha nem nyerte volna meg tavaly a Premier League-et a Liverpool-lal. Tehát az a győzelem, ami persze máshol is így van, az ad egy kreditet, de azt a kreditet ő legalább hatodiziglen már felhasználta ebben az évben, és valahogy mindig a helyén maradt, meg mindig akkor tudott valamelyik sorozatban nyerni egy meccset, amikor éppen nagyon rezgett a léc, aztán így szépen elfolyt az egész idény, és a végén ott állnak, hogy egy bajnoki ötödik helytől gyújtanak örömtüzeket.
Igen, hát én nem tudom, hogy fog-e maradni, de személy szerint nem is örülnék neki, hogyha maradna, meg sokszor nagyon szimpatikus gesztus a vezetőség része, hogy ad még időt, de itt mindig, amikor még kapott időt, akkor csak egyre kuszább lett a helyzet. Sorban vérzett el a Liverpool számára fontos sorozatokban, és sok pénzt költött, sok embert hozott, ehhez képest Szoboszlait jobb hátvédbe kell játszatni. A Salah kérdés az igazából nem megnyugtatóan rendeződött, mert volt néhány forduló, ami ráment arra a húzavonára, hogy akkor ő most kimarad, nem marad, haragszik, elmegy, megsértődik, visszakerül. Tehát egy csomó olyan egyébként minden klubnál előkerülő nehéz kérdést végül is nem tudott jól kezelni, vagy legalábbis nem tudott sikeresen kezelni, mert a vége nem az lett, hogy az eredmények őt igazolták, mert ebben a műfajban végül mindig az eredmények döntenek, hanem az eredmények nem őt igazolták, és azért itt nem fognak most már még többet kísérletezni, meg még több türelmet adni. Miközben egyébként egy olyan csapatot vett át, amit lehetett a világ egyik csapat, legjobb csapatának nevezni abban a pillanatban, és ehhez képest már az angol bajnokságban sem a legjobb, messze nem a legjobb, a bajnokok ligájában sem. Úgyhogy igazából nem nagyon van miről beszélni.
Azt még tegyük hozzá, ami két dolog. Egyik az, amiről méltatlan kevés szó esik, hogy Pécsi Ármin kispadon ült a Premier League-ben, ami tehát itt most már három magyar volt egy klub meccs keretében, ilyenre még nem volt példa, kettő ugye volt még Torgelle meg király idejébe például. Na, de persze, hogy messze van még attól, hogy ott védjen is, de minden esetre ott volt. A másik viszont az, hogy hihetetlen pekje is volt a Liverpoolnak, illetve hát vélhetően ez pek, mert erről nyilván tenni is lehet, hogy így alakulnak a dolgok, de annyi sérülés volt ebbe az évben a Liverpoolnál, ez ami elmondhatatlan, és mondjuk az új emberek közül, hát Isaknál ráment az idény fele körülbelül, Ekitikének ráment az idény vége, meg hát ki tudja, mikorra gyógyul meg, közben Frimpong is körülbelül az idény felébe sérült volt. Virt is volt egy kicsit sérült, neki a helyét nem találta a csapaton belül. Még Kerkez volt a legstabilabb igazolása, aki a legolcsóbb volt egyébként ebből az ötből. De hát...
Igen.
És akkor emellett még persze Bradley is megsérült, aki jobb hátvéd, a Gomez is közben sérült volt, tehát így került Szoboszlai ugye jobb hátvédbe. Úgyhogy, ja, és közben persze Luis Diaz meg szárnyal a Bayern Münchennel, akit gond nélkül elengedtek. Az, hogy Diogo Jota szegény meghalt, az egy, amiről senki se tehet a Anfield Roadon. De itt most tényleg mindent elrontottak ebbe az évben, ami elromolhat. Valóban a Salah ügy kezelése az is mindkét oldalról egyébként borzalmas volt. Itt tiszta lapokkal kell indulni, azért a keret játékos erőben még mindig nagyon magas szintet képvisel. Nyilván egy-két új ember fog jönni, főleg azért, mert azt tudjuk, hát Salahról és Robertsonról tudjuk, hogy megy. Úgyhogy nyilván egy-két ember érkezik, de ide edző is kell. És szerintem Xavi Alonso ma ott ugrál a mészcsíkon az oldalvonal mellett.
Igen, az érzésérték, hogy neki még nincs munkája. 55-kor be kell fejezünk a mai nemzeti sportkört, úgyhogy gyakorlatilag 3-4 percünk maradt, talán úszásról beszéljünk, nem tudom, mennyire lepett meg benneteket Milák Kristóf teljesítménye, elképesztő, amit nyújtott a Soproni országos bajnokságon, 50 pillangon, 100 pillangon, 100 gyorson és 50 gyorson is nyerni tudott, ráadásul 100 pillangon a világ idei legjobb eredményével, ami szintet nyert. Vártatok-e tőle ilyen fantasztikus teljesítményt?
Nem. És ahogy mondod, az egy dolog, hogy a magyar bajnokságban nyerni tudsz többet, de értelmezhető időkkel tudsz nyerni, sőt, nem tudom, hogy ennek az embernek rendkívüliek a képességei, vagy azért, mert titokban rengeteget dolgozik, és ezt senki nem veszi észre, vagy azért, mert ilyen kevés munkával képes erre, ami a modern versenysportban, de különösen az úszásban, én egyszer Abebe Bikilához hasonlítottam, mert csak vele volt olyan, hogy a faluról bement Addis Abebába, látta, hogy milyen jópofa melegítőben vannak emberek, ezt, hogy hova mennek, mondták, hogy az olimpiára, az jópofa, elkezdett futni, és megnyerte a következő olimpiát,
mezitláb,
majd a következőt is.
Azt már cipőbe. Egy héttel egy
vakbé.
Második a cipőbe, mert az egyik sportfegyártó annyi pénzt kínált föl neki, hogy azt mondta, akkor inkább fölveszek egy cipőt, viszont cserébe egy héttel az olimpia előtt vakbél műtétje volt. A második a cipőbe, de egy héttel egy vakbél műtét után.
Na, Milák viszont végig mezitláb úszott, az kétségtelen, de...
Cipőben ilyen időket úsznak.
Nem van annyi pénz, hogy cipőben úszva.
Hát szponzor
kérdése. Ez minimum reményt, nem csak reményt, hanem nagyon komoly felelősséget ró mindenkire, hogy a jövő évi budapesti világbajnokságra ezt az embert úgy kell odaállítani, hogy teljes fegyverzetébe halomra döntse a csúcsokat, meg halmozza az érmeket, mert szükségünk lesz erre itt. Nem lesz 6 döntőesélyes versenyzőnk, ha csak a medencés úszásról beszélek.
És Milák se az egyelőre 100 méter fölött, mert állóképessége változatlanul nincs, de gyorsasága viszont az hihetetlenül van. Úgyhogy
saját edzője Szabó Álmost is meglepte.
Azt viszont jobban tudjátok nálam, hogy a világ idei legjobb eredménye az egyébként az nyilván sokat jelent, de hogy önmaga, korábbi önmagához képest, a vetétársakhoz képest vajon mit jelent?
Vagy... Azt hiszem a hetedik, önmaga a hetedik legjobb ideje volt.
Ami azért nem hangzik rosszul.
A legjobb ideje talán még mindig a tokiói ezüst ideje, mert annál gyengébb idővel nyert ugye Párizsban.
Igen. Tehát bő egy évvel a VB előtt ez nem hangzik rosszul, hogy amikor Schmidt Ádám valakit mindig kérdezgetnek róla, hiszen köztudomású a szoros barátságuk.
De az amikor, még megvan, vagy az egy volt szoros barátság?
Hát amikor interjúztam vele 2 vagy 3 hete, akkor mondta, hogy igen, úgy tudja, hogy indulni fog, úgy tudja, hogy nagyon készül Los Angelesre, előtte még persze budapesti VB-re, úgyhogy én optimista vagyok. Nyilván az őt ért bírálatok közül szerintem sok jogos volt, még akkor is, hogyha egyikünk sem volt ilyen helyzetben, tehát én mindig azt mondom, hogy nem az a csoda, hogy valaki nem megy re minden hajnalba 5-kor az úszodában, nem az a csoda, hogy egyszer is lemegy. Tehát Isten őriz, hogy mondjuk én bármilyen kritikával írásem ezért, de mégiscsak úgy volt vele az ember, hogyha van Magyarországnak egy ilyen Isten áldotta tehetsége, aki látjuk, hogy ha fektet bele munkát, akkor bármire képes, akkor nagyon örülnénk neki, és talán illene is a rábízott talentumokkal úgy gazdálkodni, viszont ha azok után, amit kapott, meg ami történt vele, meg ami itt zajlott körülött az elmúlt években, most visszatér, és mondjuk olimpiai bajnok lesz, akkor viszont a sporttörténet nagy visszatéréseinek az egyike lesz az övé.
Minden esetre innen gratulálunk és drukkolunk, hogy hasonló folytatást érjen el Milák Kristóf, Szőlősi Györgynek, Balai Attilának és Álpap Istvánnak. Köszönjük szépen, ez volt a mai Nemzeti Sportkör.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Ha nyer az angyalföldi együttes, feljut az élvonalba. Erős Gábor csapata idén veretlen. Legutóbbi 5 mérkőzését megnyerte. Nem véletlenül listavezető. Vasas BVSC labdarúgó Merkantil Bank Liga mérkőzés ma 20 órakor a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. Május 30-án a Puskás Aréna ad otthont a Bajnokok Ligája döntőjének. Az európai klubfutball csúcseseményeik hátralévő időben itt a Nemzeti Sportrádióban felidézzük a sorozat 1956 óta íródó történelmének fináléit. Kreisz Bálint összeállításának segítségével most az 1986-os TEU a Barcelona döntőre emlékezünk.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó Bajnokok Ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
A bajnokcsapatok Európa Kupája és a Bajnokok Ligája döntőit bemutató sorozatunk 31. részében az 1985-1986-os idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét a Ramon Sánchez Pizjuán stadionban rendezték, és történelmi siker született a végén. A TEU a Bukarest emelhette magasba a trófát, és ebből a sikerből a két magyar nemzetiségű sportoló is kivette a részét. Bölöni László a pályán, Jene Imre pedig a kispadon segítette a román katonaság csapatának a munkáját. Mielőtt azonban ezt a történetet felidéznénk, tekintsünk vissza a szezon történéseire. A sorozatot 31 csapat kezdte, de nem volt köztük az angol bajnokság győztese, vagyis a Liverpool. Angliát a helyzet tragédia miatt kitiltották a nemzetközi kupasorozatokból, és ez a döntés egészen az 1990-1991-es szezonig érvényben maradt. Ott volt viszont az indulásnál a magyar bajnok Budapest Honvéd, amely az első fordulóban az ír bajnokot, a Shamrock Rovers ejtette ki 5-1-es összesítéssel, de a második körben búcsúzott a későbbi győztes TEU ellen. A hazai mérkőzést ugyan 1-0-ra megnyerte a magyar csapat, de a visszavágó 4-1-re kikapott. Érdekesség, hogy ugyan a második körben búcsúzott a Honvéd, de az együttes 7 góljából 5-öt Détári Lajos szerzett, aki ezzel a góllövő lista második helyén zárt. A döntőben a román TEU és a spanyol Barcelona jutott be. A bukaresti csapat először a dán bajnokot ejtette ki 5-2-es összesítéssel, majd jött a Budapest Honvéd elleni párharc. Bölöni László visszatekintését hallják, akinek érzelmes volt ez az összecsapás.
Nekem, igen, nekem is Jeneinek tegyem hozzá azt is, mind a kettő egyikünk sem örvendett azért, hogy magyar csapat ellen kell játszani, mert magyar csapat ellen játszania egy magyar edzőnek, vagy egy magyar játékosnak, mindig kényes feladat volt. Nem feltétlenül nehéz, de feltétlenül kényes, nagyon-nagyon kényes. Mert ilyenkor aztán ugye minden megmozdul az ember körül. Nekünk ez úgy volt beállítva, hogy nem nekem, nem mindenek, hanem nekünk a csapatnak, hogy a román katonaság ugye csapata játszik a magyar katonaság csapata ellen, és nem maradhatunk alul. De akkor már, vagy is mondjam, bár a Honvéd az egy nagyszerű gárda volt, egy szinte tiszta, szinte a magyar válogatott volt, az a válogatott, amelyik kijutott a VB-re vagy EB-re, már nem emlékszem pontosan, de mind, legalábbis én, aki valamennyire rádióból és újságokból követtem a magyar futballt, annyira, mennyire lehetett, mind olyan nevű játékosok voltak, akik magyar futballt, és az időben jó magyar futballról beszélhettünk, a magyar futballt képviselték. Nagyszerű, és aztán ott közöttük ugye Döme, akit egész Európa, sőt, annál tovább menőleg a világ ismerte. És rengeteg Garaba és Kovács Kálmán, és de valamennyi játékos nyugodtan ne emlegetettek. Nagyszerű játékerő volt bennük. Imre továbbra is, Jenei továbbra is azt mondta, hogy játszhatjuk azt, amire mi képesek vagyunk, mert akkor nagyon nehéz nekünk ellenállni. És már azt hiszem, hogy már itt Budapesten, mert az első meccset itt játszottuk, hát mi kapunk 1-0-ra, de óriási helyzeteket hagyunk ki. Kicsit meg is ijesztett, hogy a fenébe van ez, hogy nem lehet aznap, azt hiszem, hogyha üres kapuba kell berúgni a labdát, azt nem jött volna össze nekünk. Keserű szájízzel tértünk haza Budapestről, mert az eredményt, nem azt mondom, hogy a Honvéd segítette volna a bíró, vagy nem a Honvéd győzött, mert volt rúgott, és ki tudta harcolni annak a megvédését. De valahol mi saját magunk alatt voltunk, bár nem voltunk már annyira naívak, mint Bejlébe ellen, de mégis túl könnyedén hagytuk kicsúszni a helyzeteket a mérkőzés során. Ezért nagyon vártuk a visszavágót.
A Honvéd után a Steaua a finn bajnokkal játszott. Az első mérkőzésen nem született gól, és a visszavágón is sokáig kellett várni a mindent eldöntő találatra. Viktor Picurka 86. percben volt eredményes. Az elődöntőben az Anderlecht ellen 1-0-ás hátrányból sikerült fordítani, a hazai pályán aratott 3-0-ás sikerrel. Barcelona! A másik ágon a Barcelona a Sparta Praha ellen kezdett, és az idegenben lőtt góloknak köszönete jutott tovább 2-2-es összesítéssel. A következő körben ibériai rangadót rendeztek, a Porto ellen is az idegenben lőtt gólok segítettek, itt 3-3 volt az eredmény a párharc végén. A Juventus ellen hazai pályán 1-0-ás siker, idegenben 1-1-es döntetlen, ami továbbítást jelentett. Az elődöntő is kiélezett párharcot hozott, a svéd Göteborg ellen mindkét csapat 3-0-ra nyert hazai pályán, a 11-es párbaj végén viszont a Barcelona örülhetett. Kialakult át a döntő párosítása, biztossá vált, hogy új győztest avatnak, hiszen a Barcelona eddig egyszer jutott a fináléba 1961-ben, ám ott kikapott a Benficától, a Steauának pedig ez volt az első lehetőség a trófea megnyerésére. A román csapatban két magyar nemzetiségű sportoló is volt, Bölöni László mint játékos, a kispadon pedig Jene Imre ült. A rendszerváltáshoz közeledve a Népsport is bővebben foglalkozott a határokon kívül játszó honfitársainkkal, hallgassák meg a döntő felvezetését.
A gyűjteményből még egy trófea hiányzik. 31-szer csapnak össze a legpatinásabb európai kupa birtoklásáért szerda este a sevillai Ramon Sánchez Pizjuán stadionban. Az 1955-ben alapított s első ízben egy évre rá a Real Madridnak átadott díszes trófáért eddig lejátszott döntők sorában 8-szor fordul elő, hogy olyan ország csapata szerepel a fináléban, amelynek földjén a mérkőzést rendezik. Közülük 1957-ben a Real Madrid, 1965-ben az Internacionale saját pályáján szerezte meg a kupa győzelmet, 1968-ban és egy évtizedre rá a londoni Wembley-ben a Manchester United, majd a Liverpool. 1972-ben Rotterdamban az Ajax bizonyult jobbnak ellenfelénél. Csak kétszer sikerült a bravúr az ellenfél országában kupát nyerni. 1956-ban Párizsban a nagy Real Madrid 4-3-ra verte a Reims-t, 1983-ban pedig a Liverpool a rendes játékidőben és a hosszabbításban 1-1-re végzett a Stadio Olimpicóban a hazai Rómával, s a 11-es rúgásokban bizonyult jobbnak. Most a román csapatok közül először kupadöntőbe került, Steaua a bukaresti próbálkozik hasonló bravúrral. Ellenfele nem csak az FC Barcelona kitűnő együttese lesz, hanem az 50 ezer barcelonai és közel 20 ezer Ibéria más részéből érkező lelkes spanyol szurkoló is. A hazai rendőrség minden óvintézkedést megtesz, hogy a tavalyi, gyászos emlékű megdöntő pályán kívüli történéseiből semmi se ismétlődhessen meg. A Barca mellett szól, a hazai pálya mellett sok minden. A 10-szeres bajnok 20-szoros honi kupagyőztes klub együttese ezúttal 9-szer szerepel európai kupadöntőben. Az eddigi 8 alkalom közül 3-szor, 1958, 1960, 1966 VVK-t, 2-szer, 1979, 1982 Keket nyert, s mindhárom kupa küzdelem végső csatájából elvesztett egyet-egyet. A katalánok jelenlegi csapata ugyan nem rendelkezik olyan világklasszisokkal, mint az 1961-ben, éppen negyed századdal ezelőtt Bernben vesztes együttes. Akkor Kubala, Kocsis, Evaristo, Suárez és Cibor alkotta a Barcelona szuper csatársorát, de a Benfica szintén zseniális játékosokkal felálló gárdája jobbnak bizonyult. A jelenlegi játékos keretben nem kevesebb, mint 17 olyan játékos van, aki már szerepelt hazája nemzeti válogatottjában. A spanyolok várhatóan bátor támadó játékát a három ilyen felfogásban küzdő középpályás Victor Schuster Esteban és a villámgyors csatár Carrasco biztosítja. A védelem tengelyében pedig a kipróbált rutinos kettős Migueli és Alexanco állja útját a román ellentámadásoknak. A Steaua az esélytelenebb, de korán sem teljesen esélytelen. Már a Fáji utcában a Budapest Honvéd elleni mérkőzésén is tapasztalhattuk, hogy a román bajnok szívós védekezésből félelmetes ellenrohamokra képes. Óriási munkabírású középpályásai Balán, Mazzaru és Bálint képesek 90, de akár 120 percen keresztül is végig rohanni a pályát, s Bölöni személyében kiváló irányító képességű és nem kevésbé remek rúgó technikájú vezéregénységgel rendelkeznek. A Lakatus Picurka csatárkettős pedig mérkőzésenként legalább 2-3 tiszta helyzet kialakítására is képes. Kérdés persze, hogy ezek közül mennyit használnak ki. Már a román bajnok látszólag könnyebb ágon került a döntőbe, azért az Anderlecht magabiztos kiütésével bebizonyította. Nagy feladatok sem megoldhatatlanok számára, márpedig a sevillai megdöntő ugyancsak nagy feladat.
A sevillai döntő gólt nem hozott sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban, így 11-es párbaj döntött a sorozat történetében második alkalommal. Az idegek harcát a Steaua nyerte, nagyrészt Dukadamnak köszönhetően, aki mind a négy katalán 11-est hárította. Így az is belefért, hogy a románoknál ketten is rontottak, többek között Bölöni László, aki a szezon egészét nézve fontos szereplője volt a meggyőzelemnek. Most az ő visszatekintését hallják.
Valahol normális, hogy többet uralták a mérkőzést. Nagyon késhegy élén játszottak ők is akkor, amikor mi játszottunk ellentámadásokba. Ahogy össze tudtuk hozni egy kicsikét a mi játékunkat, akkor rögtön kényes helyzetbe került a Barcelona. És aztán nem kaptál ugye gólt. Nem kaptál ott a hosszabbításban, sem az első, sem a másik részben. Tehát ez is mutatja, hogy erősek voltunk. Aztán így jutunk el a 11-esekig, ami természetesen egy minden vagy semmi. Hát ahol a jó Isten az nagyon Dukadamra tette akkor a kezét. Dukadam tényleg nagyon jó 11-es védő volt, ha egyáltalán tudunk ilyesmiről beszélni. Amennyi fogadást meg tudott nyerni ellenünk edzéseken, hülyéskedéssel, edzés után 11-es rugászokkal, fogadásokkal, mindig jött nyert. Gyakorlatilag el kell ismerni azt, hogy mindenek előtt ő az, aki olyasmit alkot akkor, ami azóta sem történt, azt hiszem, meg legalábbis ilyen szinten biztos nem. 4-ből 4-11-est hárított, és a 11-esek nem voltak rossz túlrúgva feltétlenül. Itt mindenféleképpen az ő teljesítménye az ő meghatározó volt azokban a pillanatokban. Ami pedig a 11-es rúgókat illeti, hát a két osztálynak a két 11-es rúgója az Mazzaro volt, és én. Mind a ketten elrúgtuk. Nem rúgtuk el a 11-es, csak a kapus hárította mind a kettőnket. Én azelőtt rúgtam egy, aztán vagy két héttel azelőtt egy 11-es, most nem tudtam vajon váltsak sarkot, vagy nem, mit tegyek. Így utólag mondom, azt hiszem, hogy nem voltam igazán jó 11-es rúgó, én inkább ilyen sakkozó típus ember vagyok, mindent ki akarok számítani, a lehető legpontosabban, hogy az a valami akkor sikerüljön, hogy jó legyen, hogy tökéletes legyen. És azt hiszem, hogy túlzásba volt véve, 11-esnél kell egy adott pofátlanságod, amit belerugsz a labdába, jó nagyot, aztán az nem rúgja a 11-es, aki nem rúgja a 11-es, aki nem vállalja a 11-es. Abban a pillanatban, amikor elrúgtam a 11-est, akkor elsőnök a feleségem ugrott be, de már úgy értem a fejembe, hogy jaj, most ott ül a lelátón, mert a családok ott volt, a család ott volt. Mindenhova a család elutaztunk különben, és ő most szégyeli magát, mert én elrúgtam a 11-est, aztán utána a következő nagy rivalgást, hogy Dukádán kivédte a 11-est, arra már felemeltem, nem csak akkor már megint ott voltam a teljes mértékben a fiúkkal és szívvel lélekkel. Imádkoztam, drukkoltam, nehelyünk a feneszfejét.
Pályafutásának ez a legkülönlegesebb mérkőzés, hogyha visszatekint? Azért ön sok mindent átél, de ez a legkülönlegesebb?
Hát mint játékos természetesen, hogy ez egy olyan mérkőzés, nem is egy mérkőzés, hanem ez egy olyan sorozat, egy út, aminek eljutsz a végére, ugye? Sőt, még utána megnyered a szuperkupát is, a Dinamo Kijev ellen. A meccset akkor kikiáltották a világ legjobb csapatának, csak hát éppen mi megverjük őket. Tehát mondom, az egy olyan időszak volt, amikor nagyon futott a szekere a Szevának, az enyém is, mint klubcsapatban természetesen, hogy ez a sorozat az, amelyik minden lépésében adott valamit. A Zebel ellen a tapasztalatot, a Honvéd ellen a egyéb nehézségekkel való szembenézést, a Finnek, a Anderlecht, a minőségnek a hozatala, a döntő megnyerése, és egy külön fejezet fejlődni, és aztán döntőt nyerni. Tehát nem csak a mérkőzésre gondolok vissza, hanem ugye az egész folyamatra, melyik elvezett egész a döntőig. Azt hiszem, hogy kár lenne. Én azt hiszem, hogy soha olyan jó mérkőzést Romániában nem játszottak, mint például a mi mérkőzésünk az Anderlecht ellen. És itt beleértek minden sport és mindenféle csapatot. Úgyhogy melyikre, igen, hát ez egy kiemelkedő pillanata volt, ami aztán, hogy mit is jelentett ez a győzelem, az egész országot tulajdonképpen felrázta ez a győzelem. Egy olyan pillanatban, amikor nagyon sok nehézséggel küzdött az egyszerű nép, de az egyszerű emberek, azok ott vártak, a repülőtéren nem 10, nem 20, hanem több ezer. Azt hiszem, hogy egy 30-35 ezer ember volt akkor ott kint, sötétben persze, mert hát olyan világot éltünk. De azán az a tisztelet, és az a, ami akkor körülöttünk volt, azt nem lehetett elfejteni, és az igazság az, hogy jelen pillanatban is még mindig erre a győzelemre emlékszik az ország. Ezt nem tudom, hogyha a másik döntőt megnyerte volna a csapat, hogy akkor ez mit jelentett volna. Talán akkor is ez jelentett volna többet, mert ez volt az első. Mindenféleképpen minket felemelt egy olyan elismerési szintre, ami még most is simogatja a lelkünket, ez az igazság.
Pöleni László mellett a vezetőedzője Neimre is magyar nemzetiségű, a tavaly novemberben életét vesztő szakemberrel 2017-ben készített Gulyás László egy portrébeszélgetést. Most ebből mutatunk egy részletet.
a játékosaimnak, hogy így pszichológiailag egy kicsit megerősítsem őket, meccserőt, ugye, azt mondtam nekik, tehát mit tudnak ezek többet csinálni, hogy megverjenek? Próbáltuk ti is úgy játszani, hogy a meccs után azt mondják, tehát milyen futballisták ezek. És én megmondom nektek őszintén, hogyha mindegyik közületek megjátsza azt a 95%-át a tehetségből, akkor aki is kapunk, én gratulálni fogok nektek.
Erre jött a 11-es párbaj, ugye, ahol Duk Ádám 4-11-est hárított, erre aztán mindenki emlékszik, aki abban a korban élt.
Igen, igen, igen. Én soha nem edzettem a 11-eseket. Amikor jöttek ezek a meccsek, hogy 11-eseken, tovább mész 11-esen, hanem a edzések után mindig hagytam még a játékosokat, vagy mondtam nekik, na, most maradjatok még a pályán 20 percet, szabadrugást, 11-est rúgni, és akkor Duk Ádámmal fogadtak így egy sörre, egy csokoládéra, hogyha 11-esből, hogy kirúgja be a 11-eseket, meg szabadrugást is. És aztán így, hogy nem volt Duk Ádám nyugodtan, ő benne nem volt meg az a nagy izgalom, mert ugye megvolt neki az a biztonsága, hogy úgy az edző, mint a játékos társai se fognak haragudni, hogy a 11-es nem fogja kivédeni.
A bukaresti Steaua a román futball legnagyobb sikerét szerezte, a keleti blokk országai közül az első csapat lett, amely megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. Emellett magyar szempontból is fontos az 1986-os Beck-döntő, hiszen Jeneimre után 2021-ig kellett várni, hogy Löw Zsolt révén legyen magyar szakember, aki BL-t nyer. Ami pedig a játékosokat illeti, Bölöni László 1986-as sikere óta nem nyert magyar játékos a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban. És ez sajnos 2026-ban sem fog megváltozni.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Egy fantasztikus válogatás. Köztük a Petőfi zenei díjjal elismert művészek, rocklegendák és fiatal titánok. Az elmúlt 15 év legjobb dalai. Ez igazán kihagyhatatlan. Petőfi Rock Színpad. Minden csütörtökön 19 óra 30 perctől a Duna World-ön.
Műsorajánlót hallottak.
krónika.
A Vasas ma bebiztosíthatja élvonalbeli tagságát. Vitek és Fricsi is elődöntős a birkózó EB-n. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Vasas ma bebiztosíthatja visszatérését a labdarúgó NB1-be. Amennyiben az angyalföldi együttes legyőzi a BVSC-t hazai pályán, akkor egészen biztos, hogy vagy az első, vagy a szintén feljutást érő második helyen végez a másodosztályban, és 3 év után újra kiváltja élvonalbeli tagságát. A labdarúgó NB2 26. fordulójának záró mérkőzését, a Vasas BVSC találkozót 20 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4Sport is élőben közvetíti. Ismét Gyorgyi Hadzsi lett a román labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. A 61 éves Hadzsi, aki 124-szeres válogatott volt és 3 világ, illetve 3 Európa-bajnokságon szerepelt, szerződése 2030-ig szól. A tiranai birkózó Európa-bajnokság mai nyitónapján a nehézsúlyú Vitek Darius és a 77 kg-ban versenyző Fritz Robert is első kiemelthez méltó, könnyed sikert aratott a selejtezőben. A negyed döntőben aztán mindkét magyar kötött fogású birkózó hátrányból fordítva nyert, így készülhetnek az esti elődöntőre. A 2023 EB győztes második helyen kiemelt Takács István viszont váratlan vereséget szenvedett a 87 kilósok között, mivel a török legyőzője utána kikapott, így Takács kiesett. Birkózás után judó. A tegnap befejeződött georgiai Cselgán Csebé egyetlen magyar aranyérmét szerző Özbas Sofima a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorának vendége volt, ahol Szavó Szilviának értékelte az alig 1 perc alatt megnyert döntőt.
Abszolút nem számítottam rá, de azért azt hozzá kell tenni, hogy én nagyon sok mindenen szoktam agyalni, és nagyon sok mindenen szoktam gondolkozni, de azt már megtanultam, hogy előre ezekben a téthelyzetekben nem szabad elképzelni, hogy most konkrétan ez hogyan is fog alakulni. Én nagyon boldog voltam, hogy az 51 másodperc alatt lement, de meg kellett adnom saját magamnak és a lehetőségnek is ezt a tiszta lapot, hogy leválasszam azt, ami történt, mert előzetesen én már ettől a lánytól egyszer kikaptam egy tavalyi GP-n Kínában, és kicsin múlt az a mérkőzés is, de nagy hatással volt rám, és ugyanúgy, ahogy egyébként egy pozitív történés, mondjuk akár gondolok arra, hogy tavaly ezt a versenyt megnyertem, azt is magam mögött kellett hagynom, de ugyanúgy ezt a vereséget is magam mögött kellett hagynom, és talán ez az egyik legnehezebb része a sikernek szerintem, meg mondjuk ennek a versenynek is, hogy leválasszam azt, ami történt velem, meg leválasszam azt, ami esetlegesen történni fog velem, és arra a pillanatra koncentráljak, meg ott legyek, úgyhogy igazából ezt mondanám így ennek a döntőnek a sikerének is, meg úgy a versenynek a sikerének.
Az aranyérmes Özbas Sofi után halljuk a szövetségi kapitány Bor Barna egész judó EB-t magában foglaló értékelését. A riporter Delecsik Ferenc.
Európa bajnokság meg világversenyek előtt azért általában próbálok úgy fogalmazni, hogy a reális célt kitűzni. Az egy érem egy pontszerző volt, most ez sikerült túlszárnyalnunk egy érem, ami nem is akármilyen érem volt, hanem egy aranyérem volt Özbas Sofi részéről, illetve volt 3 pontszerző helyezés, Kupréka 5. lett 52 kg-ban, Gyertyás Róza 7. 52 kg-ban, és Vég Zsombor az előkelő 7. helyen végzett, úgyhogy elvileg a elvárásokat túlszárnyaltuk. Azért vannak bennem hiányérzetek, de összességében én azt gondolom, hogy a Sofi, hogy meg tudta ismételni a tavalyi EB aranyát, az egy fantasztikus dolog, hiszen a Grand Slam versenyek is azt mutatták, hogy arany aranyt halmozott, ez valamilyen szinten egy teher is neki, de nagyon jól kezelte, úgyhogy megszületett a magyar judó 20. EB aranyérme, amihez gratulálok a klubjának, a Budapesti Honvédnak, edzőjének Toncs Péternek, illetve a Magyar Judo Szövetségnek.
Hogyha a fiúk mezőnyét nézzük, Vég Zsombor évén volt egy 7. hely, egy pontszerző hely. A férfi mezőnyt hogy látod teljes egészében nézve?
Erre mindenféleképpen ki kell térni. A szemmel láthatólag lehet látni, hogy Európa a férfi mezőnyben az dominál a világon. Kár itt 7 olimpiai bajnok indult ezen a Európa bajnokságon, 20-valahány világbajnok és akkor nem tudom hány Európa bajnok. Azért szemmel láthatólag reálisan kell értékelni. Én mindig azt mondom, hogy abból lehet építkezni, hogyha soha nem csapjuk be magunkat, hanem meg kell nézni azt, hogy most hogy állunk. Én megmondom őszintén, hogy azért sokkal többet vártam a 260 kilósunktól, a 273 kilósunktól is. A többiek azért tudtak egyet meccset nyerni, illetve a 90 kilóban se tudtak meccset nyerni, ott is sokkal többet vártam a 2 versenyzőmtől. Tehát a mi részünkről én azt gondolom, hogy ez visszaigazolta, hogy ez a munka, amit eddig csináltak, az kevés. 2 éves az olimpiai kvalifikáció. Mondhatnánk azt is, hogy egy hajsza a pontokért. Be kell gyújtani a rakétákat, mert különben komoly kvóták fognak kimaradni.
És még mindig visszatekintünk, a folytatásban úszás. Tegnap Sopronban véget ért az 5 napos országos bajnokság, ahol a nemzetközi versenyekhez hasonlóan idén 50, 100 és 200 méteren elő- és középfutamban, majd a döntőben is szerepelniük kellett résztvevőknek. Többek között erről is beszélt Sós Csaba szövetségi kapitány, amikor Korsós Kristófnak értékelte a látottakat.
Nem tehetünk most már másképp, elég sokszor megtörtént tavaly előtt is az elmúlt 4-5 évben, hogy ebben a lebonyolítási formában nemzetközileg csak a legkiválóbb klasszisaink tudnak helytállni. Azok, akiknek erősen kell úszni az előfutamot, vagy a középdöntőbe, nem jutnak be a döntőbe, ha meg igen. A háromból ott úszák a leggyengébbet, ez nem tartható. Akkor, amikor végversenyzik az évet, és ilyen felfogásban versenyzünk, akkor remélhetjük azt, hogy ahogy mások, ők is, amikor az érmet osztják, akkor úszák a legjobb idejét.
A versenyzők hozzáállása az milyen volt? Ugye volt, aki már a középdöntőben is megpróbált erős időt úszni, volt, aki viszont visszalépett bizonyos számoktól, szóval hogyan tetszettek ezek a reakciók?
Tekintve, hogy először rendeztük így, azért nekik is most kell fölmérni, hogy mit bírnak el így. Tehát mondjuk 3 versenyszámon nem, de 9-szer kell úszni, vagy 6-szor. És azért sokan voltak nem csak középdöntőbe, mondjuk akár egy Németh Tándi, vagy a Kovács Benedek, vagy akár egy Márton Riál is már az elődöntőben is tiszta erőből úsztak, tehát megértették, hogy ez ő érdekük. Na nyilvánvalóan vagy megúszták volna a szintet, vagy még jobban megúszták volna, hogyha ugyanúgy gondolkoznak, mint korábban, de akkor viszont az Európa-bajnokságon csalódnak.
Ha az Európa-bajnoki szintekről beszélünk, ugye ezek kőkemény szintek azért, de így a végére ide többen érték el a kívánt idő eredményt, viszont ezeknek az erős időknek a fényében esetleg többre számított-e, vagy milyennek értékelik?
Nem ezen gondolkoztam, és ez úgy jön le minden, hogy az én általam előírt szintedő eddig igaz. De ez nem hasraütésszerűen volt. Az idő, amit meg kell úszni, az a tavalyi világbajnokság után a világranglistán a legjobb 8. európai nemzetenként 2 figyelembe véve. Magyarul azt mondtuk, ami korábban évtizedekig így volt a magyar úszósportban, hogy azokat visszük ki, akiknek reális döntőbe jutási esélyük van. Emellett egy-két fiatal kaphat bizalmat. De az idős felnőtt versenyzőknek nincs más mérce, nem én találom ki. Ráadásul a Covid meg a minden egyéb miatt, a toroldások miatt 8 év után ez lesz az első teljes Európa bajnokság.
A szintet teljesítők közül, hogyha kiemelünk egy pár versenyzőt, ugye például Jakül Vivien talán régi önmagát idézte most, Németh Nándor hozott egy 47-es 100 gyorsot, szóval ezek az idők azért mennyire biztatóak egy EB szemszögéből?
Hát ezek a biztató eredmények, akik még nem húzták meg a szintet, van még rá 3-4 hónapjuk. Gyerünk, tessék megmutatni.
Még a fiatalokat emeljük ki, akár Antal Dávid, de Kós Olivér, Zalán Öccse, Zétény, szóval ezek a teljesítmények milyen jövőt ígérnek?
Hát meg a Kertész Boróka, meg a Kokas Fanni, meg a fiatal mellúszó legény, a Petrovszky Zsombor, aki még mindig ifjú, és végre ezen nemzetközi szintű mellúszó reményünk van. 2 évtizede nem volt, úgyhogy voltak nagyon komoly pozitív fejlemények, de a legpozitívabb számomra nyilván az, hogy ki lehet jelenteni, hogy a Jakül Vivi visszatért.
Világ Kristófról beszéljünk még, azt láthattuk, hogy a 200-as döntőket még nem vállalta, viszont a többi számban egyéni csúcsok, meg Európa-bajnoki szintidők, és azért 50,22-t nem lehet csak úgy úszni 100 pillangon, szóval az ő formáját hogyan lehetett most megítélni?
Hát ezt csak ő tudja. A lényeg az, hogyha ő nem azonosul a hosszabb távokkal, idézőjelben csak az 50-100-at úszza pillangon gyorsan, és így legyen. Ő egyébként, amikor verseny van, azt merem mondani, hogy ifjúsági korától egy hibás mozdulatot nem véd. Amivel érzelmileg azonosul, azt meg is csinálja.
A teniszezők legfrissebb világranglistáján Marozsán Fábián 8 helyet rontva az 50., míg Fucsovics Márton maradt az 54. Az élen nem változott a sorrend, vezet az olasz Jannik Sinner. A nőknél ugyancsak 2 magyar található az első 100-ban, Gálfi Dalma ugyanis a 117. helyre csúszott vissza. Bondár Anna 2 helyet előrelépve a 63., Udvardi Panna pedig 5 pozíciót visszacsúszva a 78. A világ első itt továbbra is a fehér rossz Szabalenka. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az
FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Vagy itt és vége.
A tág télen azt néztem, majd egy ember állt a vízben, olyan menő volt, nem értem, ez mit csinál. Fagyban, szélben, napsütésben, mindig pillanatra készen, de még mindig nem értem,
hogy hogy lett ilyen menő.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Liverpooli magyar futballmesék és hétköznapi valóságok Gyenge Balázzsal.
Folytatjuk a Hazafutást. A Szoboszlai Dominikkal a kezdőben felálló Liverpool tegnap az Everton otthonában lépett pályára és 2-1-re győzött. Laki Barbara, a Nemzeti Sport állandó liverpooli tudósítójától először azt kérdezte, milyen volt a hangulat a városban a derbit követően.
Finoman szólva is felfokozott volt, egyébként már a mérkőzést megelőzően bőven lehetett érezni, hogy noha Anglia legpatinásabb derbiről van szó, itt most különleges mérkőzés vár a felekre. Tehát az egy dolog, hogy egy picit visszaszaladva, vagy visszalépve az időbe, már vasárnap, legalábbis ahogy én érzékelem, a szokásosnál több emberen lehetett látni az egyik vagy a másik csapatnak a szerelését. Majd a mérkőzést megelőző órákban, tehát vasárnap délelőtti órákban pedig már gyakorlatilag komplet zsizsgés lett úrrá a városon ennek megfelelő rendőri biztosítással egyébként azt még hozzáfűzném. És ez úgy nézett ki aztán, hogy gyakorlatilag a Hildikinson stadion kapunyításánál már óriási szurkolói tömegek verődtek össze. Egyébként az angoloknál azért szokás, hogy már bőven a meccs előtt kimennek a stadionhoz, de ugye a régi létesítményüknél a Goodison Parkban, ott vagy a park körül nem voltak olyan a stadiont körülvevő szolgáltatások, mint itt a Hildikinsonnál, tehát itt egy jókora területre tudják beengedni a szurkolókat már a stadionon kívülre, de kapukon belül, és ez a zóna, ez gyakorlatilag a kapunyítás pillanatában megtelt. Tehát már ott lehetett érezni, hogy fantasztikus lesz a hangulat, és ez aztán értelemszerűen a meccs felvezetésekor is érezhető volt, és egyébként a meccs mondjuk úgy első negyed órája 20 percében, meg pláne, amíg egyébként az Everton tűnt jobb csapatnak, volt egy gólja is a hazaiaknak, na akkor robbant fel igazán most átvitt értelemben a stadion, de ugye azt a gólt elvették, és utána megjött a hideg zuhany.
Ugye, ahogy említetted, az Everton azért erősen kezdte ezt a mérkőzést. Hol volt a fordulópont a két fél idő között? Miben volt más a két fél idő dinamikája?
A fordulópontot mindenképpen ez a meg nem adott gól jelentette, legalábbis az első felét, ha úgy tetszik. De én ebből származtatom a Liverpool gólját, ugye, ami nem egészen két perc múlva esett, mert addig a pontig, amíg az Everton betalált, addig a hazaiak egyértelműen, bátran és tulajdonképpen a meccset irányítva játszottak, és az összképet tekintve sokkal inkább az Everton gól volt benne a találkozóban. És ott abban a pillanatban, ahogy elvették a gólt, minthogyha úgy megzavarodott volna az Everton, és ez így pont elég volt ahhoz, hogy a Liverpool betaláljon, és akkor az még nagyobb dezorientációt okozott az Everton soraiban, és érezhető volt, hogy a fél idő végéig már nem is tudott oda arra a szintre visszakapaszkodni a hazai csapat, ami a meg nem adott gólja előtt jellemezte a játékát. Na most ilyenkor van az, hogy az edző szerepe felértékelődik, mert az öltözőben azért ott David Moyes rendezte a sorokat, az látható volt, mert ahogy kijöttek a második félidőre a csapatok, az Everton, ha nem is 100%-ban, de már erőteljesen megközelítette megint azt a mentalitást és összhangot, ami a meg nem adott gólja előtt volt jellemző a csapatra, és nem azt mondom, hogy óhatatlan volt, de úgy azért erőteljesen benne volt a meccsben az, hogy inkább az Everton fog egyenlíteni, mint sem, hogy a Liverpool bevigye a második találatot. Aztán egy-egy után kiegyenlítettebb játék folyt, tulajdonképpen kisebb-nagyobb szerencsével bármelyik csapat megszerezhette volna a győztes gólt, hogy aztán ez a győztes gól a találkozó legeslegutolsó pillanatában érkezett, ez valahol szorszerű, hogyha úgy tetszik, de legalábbis van egy érdekes faktor mögötte, mégpedig az, hogy bár nem volt szikrázóan kemény a meccs, az utolsó pillanatig úgy nézett ki, vagy úgy tűnt, hogy több játékosnak kell elhagyni a pályát sérülés miatt, mint ahány gól esik. És ezen a ponton állította be, és most ez esik jobb helyzetben, tehát a döntetlen, tehát hogy három játékos sérült meg, és ő három gól esett az utolsó pillanatban a Liverpool.
Mi volt az, ami végül mégis a Liverpool számára döntött el pozitívan a mérleget, ami miatt ők tudtak győztesen távozni erről a találkozóról?
Ez azért nehéz exakt módon megválaszolni, mert mégiscsak egy állított labdás szituációról beszélünk az utolsó pillanatban. Ezzel együtt azért elgondolkodható, vagy de legalábbis mérlegelendő az, hogy évközben történt egy talán annyira nem az események homlokterébe tartozó váltás a Liverpoolnál. Menesztették ugyanis az addigi állított labdás szituációkért felelős, vagy ez az elősegítő segédedzőt. És egy új szakember került a helyére, és azóta egy abszolút trendfordulást lehet látni a Liverpoolnál. Mert hogy a menesztés oka még csak nem is az volt, hogy kevés gólt szerez a Liverpool állított labdás szituációkban, hanem túl sokat kap. Alka jegyzem meg, azért túl sokat nem is szerzett. Viszont most már átbillent olyannyira ez az arány, hogy a Liverpool szinte nem kap állított labdás szituációból gólt, viszont rendszeresen, vagy de legalábbis jóval nagyobb arányban talál be, mint korábban. És ennek az egyik mozgató rúgója egyébként Szoboszlai Dominik, aki vagy az van, hogy szabadrúgásból közvetlenül betalál a kapuba, vagy pedig ő ad be, és egyébként most ez az első Szoboszlai Van Dijk kontribúció volt egy gólhoz. Na most ez azt jelenti, hogy ezen a ponton olyan játékosokra van szükség, akik egyrészt a koncentráció képességét, ezek a játékosok az átlag fölé képesek emelni, tehát itt azért ez egy klasszis attitűd, és az ilyen típusú játékosokból egyszerűen több van a Liverpoolban. Ha nevesítjük most a két főszereplőt, akkor Szoboszlai Dominik és Virgil van Dijk is ezek közé tartozik.
Így akkor kimondható, hogy igazából a meccs képében benne volt az, hogy akár egy rögzített szituációs helyzet, egy pontrugás fogja eldönteni ezt a mérkőzést?
Bőven, sőt, ez egyébként nem Liverpool specifikum, hanem a Premier League csapatai gyakorlatilag mind kimondottan, kiemelten készülnek ezekre a helyzetekre, ami egyébként abszolút megérthető, és talán korábban azt mondtuk volna rá, hogy jó, a kisebb csapatokat jellemezheti, vagy kisebb csapatokra lehet ez jellemző, hiszen nekik kevesebb lehetőségük van akcióból helyzetet teremteni, de távolról sem ez a helyzet, tehát a nagyok is pontosan érzik és rájöttek arra, hogy milyen aranybánya rejlik az állított labdás szituációkból. Tehát nem véletlen az, amit említettem itt korábban, hogy a Liverpoolnál egyszerűen edzőt cseréltek ezen a téren. Egyébként már az is beszédes, hogy külön edző, jó, segédedző, de akkor is egy külön szakember foglalkozik ezekkel a szituációkkal. Tehát tudatosan építenek le a klubok, kicsit nagyok egyaránt, és mint az ábra mutatja, mert most egy kicsit előre szaladva meg egy jókora bizalmat megszavazva a Liverpoolnak, de ez a gól szerintem Bajnokok Ligája indulást ér majd a klubnak.
Ahogy korábban említetted, ugye rengeteg sérülés volt ezen a mérkőzésen, a Liverpool második számú kapusát, Mamardashvilit is le kellett cserélni, így az első számú kapus Ellison és más kulcsjátékosok, mint például Ekitiké mellett egy újabb sérült el, bővült a lista. Ez lehet sorsdöntő a Liverpool hátralévő szezonját tekintve?
Azt mondanám, hogy inkább nem, mint igen, és el is mondom, hogy miért. Egy pár nap itt ezen a héten, amikor azért sok minden eldől kapusfronton, mert ez egy valóban fontos kérdés, hogy a csapat első két kapusa egyaránt sérült, az értelemszerűen némi veszélyforrást jelent. Egyébként így jegyzem meg, hogy éppen ezért a sérülés hullám, vagy éppen emiatt a sérülés hullám miatt Pécsi Ármin most ismét ott lehetett a Liverpool keretében, hogyha a következő mérkőzésen sem Ellison, sem Mardashvili nem bevethető, akkor pedig első számú cserévé lép elő, de zárójel bezárva. Ami a Liverpool hátralevő idényét illeti, hogy milyen faktorok játszanak közre, az a helyzet, hogy jelenleg azért bizakodó a hangulat a klubnál Ellison visszatérését illetően, és jelenleg, de hangsúlyozom, most még csak hétfő van, azzal számolnak, hogy a brazil kapus visszatér a Crystal Palace elleni bajnokin, és akkor már is rövidre zárhatjuk ezt a kérdést, legalábbis a kapus kérdést, ami egyébként egy roppant fontos tényező lehet egy csapat életében. Ez az egyik, amiért azt mondom, hogy Mamardashvili kidőlése, és most ne beszéljünk Ekitikéről, tehát maradjunk kapusoknál, annyira nem veszélyezteti, vagy nem teszi kockára az idény hátralevő részét, amiben egyébként is, hogy mi a kockára tétel, hogy odaér a Bajnokok Ligáját érő helyezések valamelyikére a Liverpool. A másik tényező, ami szintén fontos, és az, amit az előbb említettem, hogy ez az utolsó pillanatos gól gyakorlatilag BL-indulást jelent a csapatnak, azért, ez azért fontos, mert a Chelsea ugye kikapott a hétvégén, a Liverpool nyert, ez a két csapat folytatja tulajdonképpen azt a versenyfutást, ami a még BL indulást érő ötödik helyért folyik. és itt most már azért jelentős előnyre tett szert a Liverpool a Chelsea ellen, és ugyan még matematikailag behozható a hátránya, tehát a Chelsea szempontjából a hátrány az elkövetkező, vagy a hátralévő 5 fordulóban, ugyanakkor, hogyha pragmatikusan vizsgáljuk meg, hogy 7 pontot kell hoznia a londoniaknak 5 forduló alatt, és ebből az 5 meccsből a Liverpoolnak papíron 2 hazai mérkőzése azért a könnyebb kategóriába sorolható, kezdve a Crystal Palace elleni meccs, ami a következő fordulóban van, majd a Brentford elleni zárómérkőzés. Hangsúlyozom még egyszer, ezek papíron tűnnek könnyennek, de akkor is az van, hogy összehasonlítva a többi ellenféllel ezek könnyebbek. És maradt 3 mérkőzés, azok viszont húzósak. A Manchester United és az Aston Villa otthonába látogat a Liverpool, és itt jön a de, vagy a kakukktojás, ahogy tetszik, a Chelsea-vel is mérkőzik még a Liverpool, ráadásul hazai pályán. És ez az előny, amivel most rendelkezik, illetve a Chelsea-nek a borzalmas formája, most jelen állás szerint azt mondatja velem, hogy inkább a Liverpool tűnik esélyesnek arra, hogy odaérjen az 5. helyre, már csak azért is, mert akkor a jelen matek szerint még csak nem is kellene feltétlenül legyőzni a Chelsea-t, elég lenne, ha nem kapna ki.
Ezek az utolsó pillanatos győztes meccsek, ezek az úgymond kis sikerek, akkor igazából nem csak a megszerzett pontok szempontjából segítik a Liverpoolt, de mentális erőt is adhat a játékosoknak ahhoz, hogy bebiztosítsák a Bajnokok Ligája helyet érő helyet a tabellán.
Ó, igen. Igen, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy már csak ez maradt a Liverpoolnak. Tehát az, hogy itt ilyen kis apró lépésekkel, kis apró sikerek jelentette, lökés hullámokkal megsegítve érjen oda a csapat, azt kell, hogy mondjam, hogy a minimális célkitűzéséhez, mert azért ne felejtsük el, hogy itt a címvédőről van szó, amely úgy vágott neki az idénynek, hogy közel 500 milliárd pontból erősítette meg a keretét. Már az a konkrét helyzet, hogy megnyerte a tavalyi bajnokságot, predesztinálta arra, meg ugye ámblok a klub múltja, de arra, hogy ismét egy kiváló idényt fusson, arról nem is beszélve, hogy a Bajnokok Ligájában is tavaly egyébként nagyon jól játszott a Liverpool, és 11-esekkel esett ki a későbbi győztes PSG ellen, tehát ott is azért komoly elvárások és még nagyobb remények fűtötték a csapatot, és ezek mind dugába dőltek az idény során. Tehát itt ez egy hullámhegyekkel, hullámvölgyekkel, de inkább völgyekkel tartított idény, aminek a végén nagyon-nagyon össze kell szednie magát a csapatnak, hogy teljesítse azt a minimális célt, amit egy ilyen presztízsű klubnak muszáj. Na most, hogyha ilyen ellenszélben, ha úgy tetszik, kell helytállni, akkor tényleg nincsenek már ennél jobb kapaszkodók, mint az, hogy vagy az van, hogy tönkreverik az ellenfelet, de hogyha az nem sikerül, akkor azok az élmények, amelyek abból születnek, hogy azért csak van értelme az utolsó pillanatig küzdeni. Tehát röviden a válaszom, igen, ez a mérkőzés is óriási lendületet tud majd adni a hátralevő mérkőzésekre a Liverpoolnak.
Vasárnap nagy lépést tett a bajnoki cím felé az Eto csapata, miután a labdarúgó NB1 30. fordulójában 1-0-ra legyőzte a Ferencvárost Bánáti Kevin góljával. A győriek legutóbb 2013-ban Pintér Attila vezetésével ünnepelhettek bajnoki címet, épp a Ferencváros 1-0-ás legyőzésével. Annak a találatnak Völgyi Dániel volt a szerzője, aki összesen 139 alkalommal játszott az Eto mezében első osztályú mérkőzésen. Először belebeszélgetett Szabó Bence a tegnapi találkozóról.
Benned milyen érzések vannak a mérkőzéssel kapcsolatban?
Nyilván én is figyelemmel követtem a mérkőzést, és az első félidőt azt abszolút azt láttam, hogy kiegyenlített volt a játék, itt is helyzet, ott is helyzet, zicser. Szóval hogy nagyon úgy is nézett ki a meccs végéig, hogy ez 0-0 lesz, vagy maximum egy gólos meccs lesz, hát ez nyilván az Eto felé billent ezzel a góllal. Megmondom, hogy nagyon örültem, mert az Eto tényleg egy olyan játékot szól, hogy nem ijedt meg a Fraditól, de ellenben nyilván a Fradi is jól játszott, de az Eton látszott tényleg az a szisztematikus játék, amit eddig is játszottak a többi mérkőzésen, szóval, hogy nem féltek abszolút a Fraditól, az elképzelés, amit elterveztek a meccs előtt szerintem ült, és hát nyilván egy ilyen lecsorgó labdából szögletnél be tudtak találni, és ezzel így el is döntötték a meccset.
Érdekes egyébként, tegnap, amikor beszéltünk, akkor nem vetődött fel bennem az, hogy adott esetben valami hasonló meccsképe lett, vagy legalábbis az eredmény tekintetében hasonló lehet annak, mint amikor annak idején telőtted egy győztes gólt, és akkor azzal lett bajnok a Győr. Benned felvetődött ez tegnap ez a bizonyos mérkőzés?
Természetesen, hát több újságtól is hívtak így a mérkőzés előtt, meg így előző héten így a napokban. Persze, így ez, mondtam is, hogy ez egy ilyen pecsét maradt rajtam, hogy igazából az én gólommal hátvédként én tudtam így eldönteni úgymond a bajnokságot, de hát azért azt mindig is hozzáteszem, hogy a csapatnak, meg a háttérben, akik dolgoztak ezen, szóval nagyon nagy meló volt ez abban az évben. Annyi, hogy ugye mi ekkor már meg is nyertük pontban is az egész bajnokságot, ugye három mérkőzéssel a vége előtt. Hát itt még a fiúkra azért vár három nehéz mérkőzés. Én erről így azt gondolom, hogyha a Debrecen be tudják húzni, akkor a másik kettő az már ott meg lesz.
Meglepett egyébként a Ferencváros azzal a kicsit kivárosabb taktikával, amit választott?
Nem lepett meg. Én azt gondoltam a mérkőzés elején, hogy nem fognak egymásra ugorni, aztán lám-lám második percben már zicserje volt az Etónak, a hatodikban meg már a Fradinak volt zicsere. Szóval ezzel úgy megleptek engem, mármint a Fradi is. Én azt hittem, hogy egy kicsit visszafogottabb játék lesz, hogy óvatosabb mind a két csapat részéről, de nem. Hát igazából mondom, ott voltak a helyzetek, zicserek. Az első fél időben 3-3 zicsere is volt mind a két csapatnak, vagy helyzete, ha így is fogalmazhatok. Nem. Hát nyilvánvalóan a Fradi erősebb lett volna, hogyha nincs a magyar szabály. Akkor gondolom az egész külföldi sort fölállította volna, mint amiben szerintem most az Eto is arra számít, például szerdán a kupamérkőzésre, hogy ott valószínűleg a külföldi vonal lesz fölállítva. De nem lepett meg egyébként a Fradi.
Nem tudom, hogy te hogy éreztél eddig a bajnokság kapcsán, hogy a Fradi számított-e nálad esélyesebbnek, de gondolom, hogyha igen, akkor mostanra azért csak megfordult már. Vagy nem tudom, hogy mennyire érezted a Győrben azt, hogy ezt a végéig el tudják húzni és ki tudják tartani.
Nyilván a Győrnek azért rövidebb a padja, mint a Fradinak. Azért Győrben nincsen annyira sok meghatározó, vagy inkább minőségi játékos, inkább így fogalmazok, a padon. Van az a 2-3 még, akit minőségben be tudnak cserélni a padról, de utána azért annyira nem hosszú a padja, mint a Fradinak. Az Etónára azért lehetett látni minden egyes mérkőzésen, hogy mennyire kiegyensúlyozott játékot játszik, mennyire megvalósítják azt, amit az edzői stáb kér tőlük, és amit még itt nagyon fontosan kiemelnék, hogy az Etónak a pontrugásai nagyon-nagyon meghatározóak, és látszik, hogy nagyon-nagyon felkészülnek a pontrugásból, hiszen úgy, mint nálunk is régen, hogyha esetleg egy kicsit gyengébb napot fog ki egy csapat, egy pontrugással el lehet dönteni egy meccset, ami tegnap be is következett.
Igen, ugye Bánáti Kevin volt ennek a találatnak a szerzője. Az ő játékát adott esetben az egész szezonban, ugye egy győri játékosról beszélünk, győri kötődési játékosról, saját nevelésű, őt hogyan láttad?
Igen, ennek kifejezetten örültem, hogy egyre több perceket is kap ő, és hogy ő tudta ezt így eldönteni, ő elé pattant oda az a labda. Én nagyon-nagyon örültem neki, hogy hát most nem az, hogy nyilván bárki eldönthette volna, de így egy külön öröm, hogy egy saját nevelési játékos döntött el, és nagyon szurkolok neki, mert figyelembe kísérem a játékát.
Hát három mérkőzés maradt hátra, ugye már említetted, hogyha a Debrecen elleni találkozó megvan, akkor az Eto valószínűleg bajnok. A kupával hogyan érdemes számolni, vagy mit gondolsz arról?
A kupáról azt gondolom, hogy amit mondtam az előbb, hogy valószínűleg ott a Fradi föl fogja állítani a külföldi játékosokat, hiszen ott nem lesz ez a magyar szabály. Az biztos nehezebb lesz, nyilván három nap van a meccsig, itt a fáradtságot is esetleg az Etónál, ugye, ahogy említettem, hogy nem olyan túl hosszú a pad, de biztos vagyok benne, hogy egy éles mérkőzés lesz, nem lesz sima meccs, attól függetlenül, hogy a Grupa Arénában lesz a mérkőzés. Szerintem ott is föl fogja magát szívni az Eto, és szerintem egy szoros mérkőzésre számíthatunk.
Most pedig következzen Telek András, a Ferencváros korábbi játékosa, akit szintén a vasárnapi mérkőzésről kérdeztem.
Azt gondolom, hogy nagyon jó hírű mérkőzés volt. Az első fél időben kimondottan sok helyzettel mind a két kapu előtt, úgyhogy a kapusok parádiztak, de hát ugye 100%-os helyzeteket illet volna berúgni, de ezzel együtt szerintem másik fél idő is megfelelő irányú volt, ott már talán kevesebb helyzet maradt meg bennem, de azt gondolom, hogy ez egy méltó bajnoki döntőnek számított.
Úgy alakult egyébként az a meccskép, ahogy előzetesen vártad? Tehát ugye mondtad, hogy voltak helyzetek, hasonlóra vártál? Mert én amikor néztem a mérkőzés, kicsit az volt az érzés bennem, hogy a Fradi lehetne mondjuk bátrabb.
Nem, én azt gondolom, hogy a Fradi is bátor volt. Én azt hittem, hogy picit mind a két csapat jobban fog óvatosulni az elején, jobban kivárása, de az elejétől kezdve bátran játszottak, úgyhogy le a kalappal mindkét csapat előtt.
Ami mondjuk az én érzésemhez hozzákapcsolódik, az nyilván az, hogy a Fradinak ezen a mérkőzésen jó lehetett volna a döntetlen is, ami végül ez nem sikerült, de hogyha a taktikai oldalról nézzük, és mondjuk a csatárok oldaláról, akkor a Kovacsevics kezdett, és egy mozgékonyabb játékosok érkeztek a második fél időre, az inkább azt mutatta, amit mondjuk ez a feltételezés is, hogy jó lett volna a Fradinak a döntetlen?
Persze, jó lett volna, de igazándiból az Kovacsevics óriási helyzetet adott ki, ha jól emlékszem, a Joseph beadásából például ajtóablak helyzetből úgy felé rúgta a labdát, hogy ezt korábban nem szoktuk meg tőle, úgyhogy neki nem volt ez egy jó mérkőzése, de hát van ilyen, aztán a másik időben persze próbált frissíteni a vezetőedző, de hát most ez nem sikerült ez a mérkőzés.
Inkább játékos szempontból nem sikerült elég jó, vagy edzői felfogás tekintetében?
Nem, én azt gondolom, hogy a Győr az jobban teljesített, mint vártam, tehát azt gondoltam, hogy a Fradinak jobb játékos kerete van, és jobban dominálni fognak, de inkább úgy éreztem, hogy a Győrnél volt többet a labda, ők, nekik volt több helyzetük, úgyhogy de a kalapul a Győr előtt most rá erőltették az akaratukat a Fradira.
És hogyha nézzük a folytatást, akkor ezzel kapcsolatban megfordultak az esélyek? Mert ugye nyilván most így az Eto pont előnyben van, három mérkőzés maradt hátra, és talán eddig mondhattuk azt, hogy a Fradi az esélyese a bajnokságnak, gondolom most már nem.
Természetesen most már nem sok mérkőzés van hátra, hogy Győr hozza a kötelezőt, akkor meg kell nyerni a bajnokságot, de hát ez a bajnokság, ez azért ilyen meglepetések bőven voltak, meg lesznek bennem. Például akár az a legeszeges ki lehet emelni, hogy nem gondoltam volna, hogy jó játékra képesek. Úgyhogy még Debrecen például szintén meglepő jó játszik, úgyhogy ha jól tudom, a Győr például megy Debrecenbe is, tehát az lesz egy könnyű mérkőzés. Fradinak meg, ha jól emlékszem, vesz még egy Újpest is, akik szintén fejlődő formában vannak, úgyhogy szerintem ez egy sokkal kiegyensúlyozottabb bajnokság, mint az elmúlt években.
És hogyha a tapasztalatokat nézzük, ugye a Fradi 7-szer volt egymás után bajnok, ebből az idényből ugyan még nincsen vége, de milyen tanulságokat érdemes levonni szerinted?
Hát, nehéz megmondani, ugye én azt gondolom, hogyha Marga Barnabásnak Tóta összemaradt volna, akkor az óriási ellényt jelentett volna Fradinak, mert hogy nekünk volt, hogy idő előtt élen el kellett menniük, persze egy jó ját miatt el is kellett engedni, mert mind a két játékosnak a karrierjében ez egy fontos lépcsőfok, úgyhogy hát azt gondolom, hogy ez most nem volt egy szerencsés szezon ebből a szempontból, de bízom benne, hogy a következő évben játékos politikája meg kedvezni fog a Fradinak, és úgy tudunk igazolni a megfelelő posztokra, hogy ismét bajnoki címért köszönhetünk majd.
Ellenben, amiben még kapaszkodhat a Ferencváros, az nyilván az, hogy megnyeri a hátralévő összes mérkőzését, és ebben van egy kupa találkozó is a Győr ellen. Ott mit vársz majd a kupában?
Biztos vagyok benne, hogy mindkét csapat sokat fog változtatni a kezdő 11-én. Természetesen a hazai pályán a Fradinak mindenképpen szerintem közelebb áll majd a győzelem, mert biztos, hogy most megfordul a játék labda birtoklásának az aránya, és a Fradi fog a hazai pályán többet birtokolni a labdát, úgyhogy ez egy szerintem biztos, hogy mindenki is egy jó mérkőzés lesz.
És hogyha azt a szempontot hozzuk ide, ami azért az idényben jó párszor felvetődött, hogy ugye most a Magyar Kupában nem kell, hogy majd külön magyarokat is játszasson az edző, hanem úgy rakhatja össze a csapatot, ahogy ő akarja. Ez mit hozhat majd erre a mérkőzésre vonatkozóan? Egy jobb Fradit fogunk látni?
Valószínűleg persze, hát itt nem kell sarkozgatni a magyar játékosok a külföldiekkel, úgyhogy biztos, hogy benne a legfrissebb, legjobb állapotban élő játékosok, vagy valószínűleg több lesz a külföldi most, mint a bajnoki mérkőzésben.
A szerkesztő Szűcs Miklós és munkatársaim nevében én megköszönöm a figyelmüket, hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen már is kezdődik a körkapcsolás Katona Lászlóval. További kellemes rádiózást kívánok, Szabó Szilviát hallották.
Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Ez a szín, hát ez micsoda? Nem a társaimmal van baj, mert azok ők kiváló.
Ezt így ide rátesszük, jó?
Hát tudod, ezért ő a csapatkapitány.
Ez így már, jó?
Ez így már cuki.
Így bevállalsz?
Így akkor maradok.
Magyarország szeretlek. Vasárnap este 19 óra 35 perckor a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazás.